köszöntöm az internet és a valós világnak a figyelő embereit. Mizsák Attila vagyok, a Polonai Csillagvizsgálat vezetője. Ilyen minőségemben köszöntöm Gyulát, és átadom az illetményemet arról a tünnepélyes körülményeket.
Ó, szuper, köszönöm szépen.
Gyerünk.
Szép. Köszönöm.
Előadás áll előttünk, ebből az elsőt fogjuk most már este meghallgatni. Átadom a szót, és rabolom az időt tovább.
Köszönöm szépen. Viszont hallgatóság, nagyon örülök az újabb meghívásnak, és annak, hogy még most is nagy az érdeklődés. Ez az előadás sorozat, bár az univerzum történetéről, tehát mindennek a történetéről fog beszélni, tehát akkor ugye mindenki a saját történetének is érezheti, de azért mégis elsősorban kozmológiáról szól. A kozmológia a világ egyetem egészének a fizikája, és mint ilyen keretéül szolgál a részobjektumok, mondjuk a csillagok, bolygók és emberek történetének. Kozmológiának most hirtelen nagy epizódját értük ismét meg. Tegnap a Svéd Királyi Akadémia kihirdette a 2006-os fizikai Nobel-díjat, amelyet kozmológiai eredményért kapott két amerikai fizikus. Ők azok. Kissé rossz pixeles felbontású képek az internetről, de hátulról egészen jól lehet őket látni. John Metter és George Smoot. Ők azok, akik a kozmikus háttérsugárzás vizsgálatáért kapták a Nobel-díjat. Nem ők az elsők, hanem már a 80-as években Penzias és Wilson is ugyanezért kapott, pontosabban ennek a fizikai objektumnak, a kozmikus háttérsugárzásnak a vizsgálatáért. Majd itt az előadás sorozat során részletesen beszélünk arról, hogy mi is az a háttérsugárzás, és hogy keletkezik, és miért annyira fontos a világegyetem egészének a története szempontjából. Mindenesetre annyit azért ugye mindenki tud, hogy ezt a sugárzást, ezt valamikor a 40-es évek végén Gamow és munkatársai megjósolták, csak erről senki nem vett tudomást. Aztán 64-ben lényegében véletlenül technikai hibának tartva Penzias és Wilson felfedezték. Ugyanakkor egy másik csoport meg elkezdte keresni, aztán véletlenül összeütköztek és rájöttek, hogy megtalálták, lepublikálták együtt. A kísérletiek hamarosan megkapták a Nobel-díjat, Nobel-bizottság az mindig konzervatív, hát ugye ha valamit megtaláltak, az megvan. Részecske, abban az évben, vagy egy-két éven belül kiadják érte a Nobel-díjat. Hogyha azt valaki előzetesen megmagyarázta, vagy utólag megmagyarázta, hát azt még lehet esetleg másképp is magyarázni. Ezért várjunk még 100 évet, hát addig meghal a felfedező, nem kell neki adni a Nobel-díjat, meg ilyesmi. Most is többen azt várták, hogy ráadásul ilyen politika van benne, hogy a múltkor kaptak a optikusok, meg a szilárdtest fizikusok, hát most ideje megint már valami elméleti fizikusoknak, vagy asztrofizikusoknak adni a Nobel-díjat. Sokan azt várták, hogy az inflációnak a megjóslói, vagy felfedezőik kapnak Nobel-díjat. Ismét az történt, hogy nagyon érdekes kozmológiai fejlemények voltak, de a kísérletieknek adták oda Nobel-díjat, azok, akik megvizsgálták a háttérsugárzást, és hát megmérték, az megvan. Nem akarom kisebbíteni az ő érdemüket, jó sok ember dolgozott ezen elmélet és kísérleti vonalon is, mindenre ők azok, akik ténylegesen kimérték. Háttérsugárzást azt mondja, 64-ben a Földről fedezték fel, földi antennákkal, olyanokkal, csak egy kicsit szofisztikáltabban, mint amik a háztetőn mostanában műholdjeleket veszik. Hát a Földről is lehet mérni. De a háttérsugárzás spektrumának, különböző hullámhosszú elosztásának csak egy kis része érkezik a Földre, és az elmélet azt jósolta, hogy ennek a görbéje, pillanat, ilyen alakú, ez a nevezetes Planck-görbe, pillanat, Planck-görbe, tehát a hullámhossz függvényében egy nagyon jellegzetes eloszlást mutató sugárzás. Na most ebből mondjuk kimértek belőle egy ekkora szakaszt, hát ebből nem sok mindenre lehet következni, egyszerűen az, hogy van egy ilyen sugárzás, ami érkezik, de ennyit látunk, akkor mi történik. A többi hullámhossztartomány nem jön át a légkörön. Hamarosan elkezdtek föllőni rakétákon, műszereket, meg balonokkal magasra vitték, de az igazi az lenne, hogyha kintről az űrből megmérnék. 64-ben volt az eredeti felfedezés, néhány év alatt elfogadták, hogy ez van. 74-ben a NASA meghirdetett egy olyan projektet, hogy hát tudósok, gyertek, mondjátok meg, mit tegyünk a műholdakra. Holdat már elértük, az oroszokat legyőztük, akkor most ideje némi tudományt csinálni. És akkor volt pályázat, lehetett olyanokat kitalálni, miféle műszereket küldjünk fel az űrbe. És akkor indult egy csoport, amit ez a most Nobel-díja jutalmazó tudós vezetett. Végül is több mint 1000-en álltak össze, akik megtervezték, aztán végrehajtották ezt a kísérletet. A műszer a COBI nevet, COBE, tehát Cosmic Background Explorer, kozmikus háttérsugárzás vizsgáló műhold nevet kapta. És a 70-es évek végén, 80-es évek elején tervezték, építgették, közben változott az elméleti háttér, többször áttervezték, hogy mit is fog ez mérni, és a műszereket ennek megfelelően átkalibrálták. 86-ban lőtték volna fel, de akkor az egyik űrsikló vitte volna föl, de akkor történt a Challengernek a katasztrófája, ezért leálltak a programok, kicsit átépítették a masinát, és végül 89-ben egy rakéta vitte föl. Amint bekalibrálták és beállították a műszereket, 9 perc alatt végrehajtotta a küldetését, igaz, hogy utána még évekig gyűjtött az adatokat, és rengeteg fontos információhoz jutottunk, de 9 perc alatt kimérte ezt a görbét. Hát végigpásztázta a hullámhoztartományt, és megkapta a világ legszebb Planck görbéjét. Ilyet laborban nem lehet mérni. Elméletileg ennek megvan a képlete. Planck egy ilyen ricskes görbéhez illesztette annak idején azt a függvényt, aminek ez a görbéje. Hát ez egy rendes kísérleti berendezésnél, vagy rendes kísérleti eredménynél, ilyen kis nyilacskákkal jelölik, hogy mekkora a hiba határ. Itt egy másik görbe, majd ezt is megmutatom. Ezzel látszik a hiba határ. Ott a pont, és akkor hát vagy fölötte van, vagy alatta van valamennyivel. Ezen is ott van. De olyan kicsi a hiba határ, hogy benne van a vonal vastagságában. Hát tessék elképzelni olyan piciket, hogy a ceruza vonalnak a vastagságán belül van a hiba. Annyira pontosan kimérték a Planck görbét. Ezzel lényegében eldöntötték azt a korábbi vitát, hogy melyik kozmológiai modell a helyes. Majd részletesen lesz szó mindegyikről. Akkoriban még labdába rúgott mondjuk az állandósult állapot univerzum modellje, meg hát a ősrobbanásosnak a sokféle verziója. Ezzel lényegében kimérték, hogy érkezik az űrből egy ilyen az elmélet által megjósolt jellegű sugárzás. Emellett kimérték ennek a paramétereit. Ugye mindenki tudja, hogy 2,7 Kelvin hőmérsékletű sugárzás ez amiről érkezik. Hát most már nem ennyit tudunk, hanem még van utána egy pár tizedes, 2,7-5, még én nem tudom fejből, de van még ott egy pár tizedes, mert nagyon nagy pontosággal kimérték. Tehát ennek az egész projektnek, meg erre a COBI műholdra szerelt 3 műszer közül az egyiknek a irányítója volt ő, aki az egyik Nobel-díjat jutalmazott. A másik műszer az további érdekességeket mért. Ez a sugárzás minden irányból egyformán érkezik az űrből. Ez egyrészt nagyon megkönnyíti a dolgunkat, mert elég egy irányba mérni, és mint már is mindent megmértünk, hogy egy gömbnek meg kell mérni az átmérőjét, és akkor nem kell minden irányba méregetni, mert mindenhonnan egyforma. De előzetesen természetesen meg kell mérni, hogy kiderítsük, hogy gömb, mert különben hát van rajta egy jelöcsök. Miután megmértük, akkor már elegendő egyben néhány irányba vizsgálódni. És akkor az ember utána azt mondja, rendben van, a matematikai gömb az abszolút pontosan egyforma átmérő minden irányba. De egy fizikai valósággal egyártott gömb az biztos nem. Hát, hogyha egy méter átmérő, akkor azért csak vannak rajta milliméteres sücskök. Hát, ha nem is milliméterek, akkor mikronos, vagy nanométeres sücskök csak vannak rajta. Hát azért nem lehet matematikai gömb. Elkezdték így vizsgálgatni egyrészt elméletileg, másrészt kísérletileg is ennek a háttérsugárzásnak az eloszlását. És ehhez speciális műszereket telepítettek ennek a COBI-nak a fedélzetére. Ennek a műszernek és ennek a mérésnek volt az atyamestere a másik díjazott. Ugye, olyan pici különbségeket mértek ki, és elkezdem mondjuk ennek az asztalnak a magassága körülbelül 1 méter, és ezt milliméternek a ezred része, tehát mikronpontossággal kell megmérni, és utána rárajzolgatni ilyen szintvonalat, mint ahogy a térképeken a hegyeket, csak hát nem több száz méteres szintkülönbségek, hanem tehát mikronosak a milliméter ezred részének megfelelő kis különbségek. Most azt mondja az ember, hogy kit érdekel, akkor ez sima vízszintes asztal. Az elméleti számítások azt mutatták, hogy igenis kell lenni ebben a háttérsugárzásban kicsi ingadozásoknak, nagyon kicsiknek, tehát valamilyen százezred rész nagyságú ingadozásoknak, mert hogyha teljesen sima lenne, és minden irányban nagyon nagy pontossággal egyformán érkezne, akkor nem stimmelne a történet, nem stimmelne a világegyetemnek az a története, aminek a részleteit majd itt szép lassan el fogom mondani. Ugyanis, hogy más nem mondjak, mi sem lennénk itt. Tehát, hogyha annyira sima lenne ez a háttérsugárzás, mint amennyire nem sima, akkor nem keletkeztek volna régen galaxisok, nem keletkeztek volna csillagok, később bolygók és emberek, és akkor nyilván nem lett volna COBI, hogy ezt megmérje. Mindenesetre megmérték, hogy van némi különbség. És van itt egy olyan nevezetes ábra, ami bejárta annak idején a világot, hogy hogy is néz ki a háttérsugárzásnak az elosztása. Ugye ezelé még szoktak tenni egy ilyen nagy simát, először nem mértek semmi különbséget. A különböző színek azt mutatják, hogy milyen ez a sugárzás, hogy ennek a görbének megfelelhető egy hőmérséklet. Tehát meg tudom mondani, az ég egyik irányából érkező sugárzás, az körben mekkora hőmérséklet. Tehát 2,7 valamennyi, és a 4., 5., 10-es jegyben van egy kicsi kis különbség. Hát végül is 18 mikrokelvinnyi különbséget, tehát 18 milliómot foknyi különbséget találtak az ég különböző pontjai között. Hát ez szépen lehet színesen ábrázolni, egyik egy kicsit melegebb, másik egy kicsit hidegebb. Hát először nem vettek észre különbséget, akkor teljesen sima volt. Aztán észrevették ezt, ugye mindenki észreveszi, ez a nagy égi koszinusz nevet viseli. Egyik irányba pirosabb, másik irányba kékebb. Mi ez? Doppler effektus. Megy a Föld, megy a naprendszer az egyik irányban a háttérsugárzáshoz képest, a szembe jövő fény kékebb, a távolodó az vörösebb, hát akkor az egyik irányba ezt veszük észre. Hoppá, hát annak idején ezt keresték Myhazon vagy Morley, az éterhez képesti mozgását a Földnek. Hát most megtaláltuk, nem az éterhez, hanem a háttérsugárzáshoz képesti mozgást. Hogyha ezt levonjuk, letranszformáljuk, akkor nagy pontossággal sima egyenletes foltot kapunk. Mit kellett csinálni? Meg kellett sokszorozni a műszereknek az érzékenységét, ugye olyan, mint hogyha azt mondanák, hogy ez egy méter nincsenek rajta, deciméteres lücskök. Hát finomították, és végül a Cobbi műholddal kimérték a kis különbségeket. Ilyen alakul lett az ábra. Tehát vannak kékebb, meg pirosabb foltok, melegebb, meg hidegebbek, még egyszer ezek mikrokelvinnyi különbségek. Egyesek ebben később itt felismerték, itt kirajzolták, ez itt Batman. Aztán mindenki látja. Konzervatívak azt mondják, hogy az ott a tejútrendszer. Tehát a tejútrendszernek a síkjából nem a távoli háttérsugárzás érkezik, hanem helyi objektumoknak a mindenféle fénye, ami elnyomja a hátteret. Később ezt levonták belőle, ezt a tejútrendszer járulékot, és akkor megkapták ezt az alsó ábrát, ami megmutatja azt, hogy milyen is a égboltnak a hőmérséket elosztása. Hát nagyon szép, párducszerű. Miért vannak ekkora foltok? Azért, mert ilyen volt a műszernek a felbontása. 7 fok felbontással dolgozott, tehát hogy annál kisebb rücskök vannak, mint hogyha a zebrának a hátán lennének ilyen apró tetoválások, az messziről nem látszik, csak a széles csíkok. A kisebb rücskök és aláírások azok messziről nem látszanának. Hát egy ilyen durva felbontással ezt lehetett fölvenni. Most egy ilyen ábrában nem csak az az információ, hogy foltos, meg hogy mekkora az amplitúda, nagyon sok információ van benne. Tehát egyrészt maga az is, hogy a hányadik tizedes jegyben van különbség. Az égbolt minden irányból egyformán adja a háttérsugárzást, és egy kicsit ingadozik. Hát milyen információ van az ingadozásban? Egyrészt az amplitúdója, hogy mekkora, 2,7 plusz-minusz valamennyi mikrokelvin. Másrészt, hogy mekkorák ezek a távolságok. Tehát egy vörös meg egy kék folt közti átlagos távolság az hány fok az égen. Ez az egész égbolt egy ilyen speciális vetületben, ugye biztos látom mindenki a földgömbnek olyan ábráját, hogy egy ilyen hosszú lapos ellipszissel van kirajzolva, tehát ez az egész égbolt akar lenni. Tehát bizonyos távolságok megfelelnek szögnek az égen. Vajon egy sötétebb, meg tehát vörösebb, melegebb és egy hidegebb folt között mekkorák a szögtávolságok? Ezt össze lehetett hasonlítani az elméleti jóslatokkal, de még sokkal több információ van, hogyha ezt matematikailag az ilyesmit feldolgozzák. Mi annak a valószínűsége, hogyha itt egy piros folt van, akkor tőle bizonyos irányban, bizonyos távolságban szintén egy piros vagy kék folt, mekkora különbségek vannak, ennek megvan a matematikája. És erre is volt elmélet. Az a kozmológiai elmélet, aminek a keretében itt most már el fogom mesélni a világértelem történetét, az erre mondott egy görbét. Tehát mondjuk azt lehet lerajzolni, hogy mi a valószínűség annak, hogyha egy adott pontban itt kicsit melegebb az égbolt, akkor bizonyos szögtávolságra tőle hidegebb. És ezt a görbét rajzolta ki az elmélet. És ezen is látszik talán, elnézést, hogy nem sikerült ezt most fóliára rávinni, ott vannak a mérési pontok, és gyönyörű szépen illeszkednek rá. Ez már nem az eredeti Cobbinak, hanem egy későbbi műszernek, ami nagyobb pontossággal ismételte meg ennek a berendezésnek a méréseit, annak az adatai gyönyörű szépen illeszkednek a körbére. Itt egy kicsit nagyobb a szórás, itt kevesebb, pontatlanabbak a mérések azért, tehát ez technikai okból van. Ahol egyáltalán jó pontos mérések vannak, azok rettentően jól ráilleszkednek. Most már ott tartunk, hogy mivel ez a két szélső pont leszór a görbéről, erről már külön cikket írtak. Tavaly a Scientific American-ben volt egy hosszú cikk, hogy vajon megrendíti-e a kozmológiai elméletet ez a két pont. Hát már annyira hozzászoktunk a precíziós kozmológiához. Ez a két mérés, tehát a Cobi műhold, meg a későbbi, a VMAP, V az a Wilkinson, aki ennek a két tudósnak a munkatársa volt a Cobi mérésnél, ő közben meghalt, és ezért a későbbi pontosabb szondát róla nevezték el. Tehát ez a Wilkinson MAP, ami megmérte, még nagyobb pontossággal megmérte az égbolytnak ezt a sugárzás eloszlását. Tehát ennek a méréseivel vált a kozmológia precíziós tudománya. Addig azért csak úgy dumáltunk. Néhány évvel ezelőtt én is azt mondtam, hogy a világegyetem öreg, 10-20 milliárd éves. Tessék elképzelni, hogy hát itt van egy fiatal nő, vagy 20 éves, vagy 40 éves, szóval azért nem mindegy, de hát a világegyetemet kb. Ilyen pontossággal ismertük. Attól még szerettük. Most már meg tudjuk mondani, hogy 27,6, tehát a világegyetem az éppen 13,7 milliárd éves. Most már egy újabb tizedest is próbálnak oda hozzáilleszteni. Hát hirtelen nagyon megnőtt. Ezeknek az adatoknak a feldolgozásával nagyon megnőtt az információ. Most már olyan a kozmológia, mint a közönséges fizikai tudományon, már egy objektum, megmértük, pontos mérés eredményeink vannak, olyan elméletet kell hozzáigazítani, ami reprodukálja ezeket a méréseredményeket. Nem lehet csak hogy dumálni a levegőbe, ennél persze jóval sokkal több mérés eredmény van, és az elmélet az ezeket most már reprodukálja. Tessék összehasonlítani ezeket az ábrákat. A későbbi szonda sokkal nagyobb pontossággal, jobb szögfelbontással mérte meg ugyanezt. A színezés az esetleges, tehát az, hogy ez most kékebb, vagy sárgább, vagy zöldebb, az nem annyira informatív, hanem hogy mekkorák a rücskök, és milyenek ezek a finom felbontások, ez ugyanaz, csak jobban. Olyan, mintha egy rosszabb fényképezőgéppel nézzük meg általában, látszanak foltok, mint arra lennének emberek, de nem lehet őket felismerni. Például, hogyha ilyen felbontással csinálnak egy fényképet a teremről, akkor talán meg lehetne számolni, hogy hányan vannak. De az például már nem derül neki, hogy ki férfi, ki nő, mert a felbontásból akkor már az arcvonások, férfias női és arcvonások már nem derül neki. Itt már ezen már az is látszan, hogy kinek van szemüvege. Tehát ez már olyan felbontású képet adna. Most készül, és úgy tudom, hogy jövőre fogják felbocsátani, az Európai Űrügynökségnek azt az újabb szondáját, ami ugyanezt méri, csak még nagyobb pontossággal. És az így kapott sokkal több, gyönyörű szép képeket fogunk majd kapni, mindenki letölthető az internetről, de az így kapott adatokból még pontosabb információkat lehet arra szerezni, hogy milyen is a világegyetem. Hát milyen adatokat derítettek ki ebből? Hát a sok versengő kozmológiai modell közül el lehetett dönteni, hogy melyik a helyes. Az is kiderülhetett volna, hogy egyik sem helyes. Aztán kiderült, hogy van egy köztük olyan, amire az összes eddigi mérés eredmény nagy pontossággal ráillik, ezért azt mondhatjuk, hogy lényegében megmértük a világegyetemnek a legfontosabb paramétereit. Volt neki valami kis ellátott személyi igazolványa, most akkor ki tudjuk tölteni, hogy ennyi éves, ilyen összetétel, ilyen anyagból van, az nincs odaírva, hogy ki csinálta, de az továbbra is mindenki megtartatja magának, hogy mi a vélemény erről, de elég pontos adataink vannak, és a történetének a részleteit is tudjuk reprodukálni. Most például azt is tudjuk már, hogy az összesen a 4% olyan anyag van benne, amit ismerünk. Az összes többi az ismeretlen anyag, lesz mit felfedezni még a fizikusoknak, meg a csillagászoknak. Aztán azt is tudjuk, hogy térben nem véges, hanem végtelen. Azt is tudjuk, hogy a végtelenségig fog tágulni. Azt is tudjuk, hogy gyorsulva tágul. Ezek mind 2-3 éves eredmények ennek a COVID követő, a 2000-es évek elején fellőtt szondának az eredményének a feldolgozása. A kozmológia az utóbbi néhány évben annyira átalakult és annyira precíziós tudománnyá vált, hogy most ezek most már tankönyvi dolgok, már lehet magyarul is kapni olyan egyetemi tankönyvet, ami ezen az alapon tárgyalja az egész kozmológiát. Mindaz, amiről itt még néhány évvel ezelőtt beszéltem, hát ez is lehet, az is lehet, ilyen érdekes elméletek vannak, az mostanra elavult. Konkrét mérési eredmények vannak, úgy, mint a egyéb fizikai tudományokban. És végül is ezt honorálta a Nobel-díj bizottság, amikor ennek az áttörésnek a kísérleti végrehajtójának, ennek a két tudósnak adja az idei Nobel-díjat. Természetesen rengeteget fognak most az utóbbi, vagy következő napokban erről beszélni, sok marhaságot is mondanak majd, és hát sok lírai dolog is. Például az egyik Nobel-díjasnak egy könyvének itt a címlapja, természetesen ez az ábra van rajta, és ugye mit is jelent, hogy ráncok az időben, az a címe, tehát ilyen gyűrődések, hiszen ezek a világegyetemnek a hátterének olyan, mint hogyha egy szép függöny lenne, annak a kis pici kis rücskeit, láncait rejtik, akkor, amikor még nem voltak csillagok, nem voltak galaxisok, csak homogén gáz töltötte be, de nem volt egészen homogén, voltak rajta pici ráncok, és ezek alkották a csíráját annak, ami aztán később lett belőle. Ezek nélkül a ráncok nélkül nem fejlődtek volna ki a galaxisok, később a csillagok, és természetesen a csillagászok se. De hát hál' Istennek voltak ráncok, és ezért kifejlődtünk, és ezért most már tényleg megérdemlik ők a Nobel-díjat. Remélhetőleg előbb-utóbb, amikor majd a fizika összes többi ágait sorra kerül, és ismét kozmológusokról lesz szó, akkor majd az elméleti modellek kialakítói is megkapják a nekik járó Nobel-díjat. Ha valakit ezek a dolgok részletesebben érdekelnek, akkor a Svéd Király Akadémia az nagyon precízen dolgozik, a weblapjukon fönn vannak a tudósoknak az életrajzai, és két verzióban le lehet tölteni az indoklást. Van egyben egy rövid, hogy miért is kapták, és akkor azt mondja, hogy itt a Nobel-díj azt mondja Information for the Public, tehát a köztájékoztatás céljára. Néhány oldalban le van írva nagyjából ez, amit most meséltem, meg még egy kicsit több, sztorikkal, anekdotákkal. Akkor itt van a másik oldalon információ szakembereknek, ebben meg képletek, meg grafikonok is vannak. Tehát ki milyen szinten óhajtja ugyanezt elolvasgatni, megtalálhatja a részletes indoklást. Természetesen nem csak a fizikai, hanem az összes többi Nobel-díj. Gondolom, már egy ideje előkészítették ezt, és amikor aznap, amikor bejelentették, akkor föltették a weblapjukat, hát el lehet ezeket alaposan olvasgatni. A fényképekkel nem kápráztatok el bennünket, tehát nem rakták oda mellé a tudósoknak a fényképét, de Google-ban meg lehetett találni, ezek lényegében konferencián készült a hátsó sorban, valaki telefonnal lefényképezte őket, aztán felrakták a képet. Most ezzel van teli az egész világsajtó, tehát a Google mindegyik valami 10 példányban megtalálható. Részletesebb képek pillanatnyilag még nem voltak, holnapra már biztos leszek, mert addigra meginterjúolja őket a CNN. Na hát akkor ennyit a mai friss szenzációról, és akkor nézzük meg a mostani előadássorozatunknak a tervét, miről is lesz szó. Ez 20 előadásában sok minden belefér, de hát azért 100 milliárd évet belerakni, ezt majd egy kicsit úgy adagolni kell. Az első néhány percről sokkal többet fogok beszélni, mint a többiről. Az egész világegyetem történetének egyik legfontosabb jelenvonása, hogy lassul. Olyan, mintha sok felvonás lenne egymás után, és mindegyik felvonás sokkal-sokkal tovább tart, mint az előző. A legelső felvonások töredék másodpercekig tartottak, aztán voltak néhány perces, vagy néhány órás, néhány hetes, néhány millió éves felvonások, és a most elkezdődött felvonás az 1000 milliárd évig fog tartani. És utána mi lesz, azon még lehet töprengeni. Mindenesetre a jelenlegi világnak az alapstruktúrája az a korábbi felvonásoknak a nyomát őrzi. Mint ahogy a színdarabokban és a későbbi cselekmény az attól függ, hogy mi is történt az első meg a második felvonásban, ahhoz, hogy a mostani világnak az alaptörténetét, a résztvevőit, a szereplőket, a csillagokat, a galaxisokat, a sötét anyagot és egyéb ilyen objektumot, ezeknek a szerepét, az eloszlását, eredetét megértsük, ahhoz vissza kell menni a korábbi felvonásokhoz. Hát hova kéne visszamenni? Rögtön a kezdet pillanatához. Kezdet pillanatához nem tudunk visszamenni, és erről majd megint külön lesz szó, hogy miért. Egyáltalán az, hogy van kezdet pillanata, hogy nem a mínusz végtelenből jön a világegyetem története, ez sem magától értetődő. Tehát ahhoz, hogy a világegyetem történetét megértsük, ahhoz először a világegyetemről való gondolkodásnak a történetét kell áttekinteni, tehát hogy is alakult ki a mostani csillagászati és kozmológiai világkép. És utána aztán elkezdjük még mindig nem a történetet. Következő néhány előadásban arról lesz szó, hogy milyen fizikai alapelveket lehet alkalmazni arra, hogy le tudjuk írni, meg tudjuk magyarázni azokat a történeteket, amik akkor voltak, amikor mi még nem voltunk ott. Hogy mi volt a világegyetem első 10 másodpercében, hát azt ugye sem laborjegyzőkönyvek, sem fényképfelvételek nem őrzik, mert nem volt ott senki, aki ilyeneket csinált volna. De utólag ki tudjuk okoskodni. Egyrészt a nyomokban. A nyomok természetesen nagyon megváltoztak azóta. Szószoros értelmében a tettesnek hűlt helye van, mert akkor még több millió fok volt a hőmérséklet, most már 2,7, tehát jól kihűlt. De ezen hűlt nyomokból tudjuk reprodukálni. Miért? Mert ismerjük a fizikai törvényeket, amiket itt a földi laboratóriumban okoskodtunk ki. Az sem magától értetődő, hogy a földi fizikának a törvényei érvényesek, alkalmazhatók a világegyetemben. De alkalmazhatók, és erről is kell beszélni, hogy miért és honnan tudjuk azt, hogy ez tényleg így van. Azokat az alapgondolatokat meg kell beszélnünk, hogy a földi fizikának mely törvényei ezek, amik számítanak, és hogy ezt hogy tudjuk alkalmazni az ilyen furcsa és ismeretlen körülményekre, amik a régmúltban és a nagyon furcsa nagy nyomás, a nagy hőmérsékletű anyagban uralkodtak. Miért fontosak azok az események, amik ott voltak, és milyen részleteknek kell utána gondolnunk, utána számolnunk, meg valami megérteni, hogy mi is történt ott. Az első néhány előadásban erről lesz szó, aztán utána szép lassan elkezdődik a történetnek a csordogálása. És amikor ehhez a részhez érünk, a háttérsugárzáshoz, értek az azt megelőző eseményekhez, akkor ismét vissza fogok térni erre, hogy mit ismertek ki a most Nobel-díjat jutalmazottak, és miért fontos, és hogy befolyásolja ez a későbbi történeteket. Utána, hogy kell mondani, az események felgyorsulnak, olyan értelemben, hogy lelassulnak, és akkor a sztori egyre lassabb, ezért én egy este egyre több időt tudok elmondani, tehát ugye eleinte egy előadás alatt mondjuk egy 10 másodpercről lesz szó, később aztán egy előadás alatt már néhány millió vagy néhány milliárd évet át lehet tekinteni. Ilyen értelemben felgyorsulnak az események, és egyszer csak már ilyen helyi és ismerős objektumokra lehet beszélni, mint a csillagok, vagy bolygók, vagy az élet. És aztán elérkezünk a mai korszakhoz, és utána megint kicsit spekulációba torkolik a vége, mert megpróbálja kigondolni, hogy mi lesz a világegyetem hátra levő néhányszor 10 századikon, vagy még annál is több évében. Ugye először azt meg kell gondolni, hogy véges vagy végtelen a világegyetem jövője, erről mit mondanak a jelenlegi mérések és elméletek, és ha az jön ki, hogy végtelen, akkor ezt igyekezzünk el véges időben megbeszélni, hogy mi történik a hátralevő végtelen időben. És természetesen akkor ismét spekulációk lehetségesek a végére, hogy hát miért is fontos, és miért érdekes, és hogy jövünk, mi ez egyáltalán, miért vagyunk mi itt ebben a világban. Természetesen nem akarok filozofálni, hanem olyan jellegű kérdésekről beszélni a végén, amik közvetlenül a természettudományból kapcsolódnak ide. A kozmológiának és ennek a nagy bumra alapuló kozmológiai modellnek az egyik alapvető sajátossága, hogy nem önmagában különálló a tudomány. Tehát meg lehetne csinálni azt, hogy bizonyos, nem akarom látani biológusokat, hogy valaki egész életében mondjuk a kerekesférgekkel foglalkozik. Ez egy érdekes foglalatosság. Ismertem egy ilyen embert, aki életemben minden évben meghirdette a kerekesférgek határozása és a kerekesférgek határozási gyakorlata című speciális előadásokat. Volt neki egy hallgatója minden évben, azoknak elmondta, és akkor úgy jól megvolt. Szóval ez egy érdekes tudomány, bizony nagyon sok és nagyon érdekes kerekesféreg van, de ettől még a szomszédszobában egész mással foglalkoztak, és a legritkább esetben kérdezték meg, és a fizikusok meg általában nem kérdezték meg tőle, hogy mi újság a kerekesférgekkel. Tehát vannak olyan részei a tudománynak, amik úgy valahogy elszeparáltak, és lehet szeparáltan a többitől függetlenül művelni. Ettől még teljesen jó tudományok. A kozmológia az ugye mindig izgatta az embereknek a fantáziát, tehát nagyon örülök, hogy itt is sokan vannak és érdeklődnek nyilván, de ez az új, hát most már lassan 100 éves modell, ami a mellékelt ábrán látható Einsteinnek a elgondolásaiból fejlődött ki. Ez a modell, ez egyebek között arról is nevezetes, hogy nem maradt önmagába, hanem a többi természettudománynak valamilyen értelemben a háttértudományává vált. Lehet foglalkozni a bolygók keletkezésével. De a bolygók keletkezésén felmerül az, hogy hát miből lettek a bolygók, mennyi és milyen jellegű atom volt ott az űrben, amikor összeálltak, porszemcsék voltak, vagy hosszú vaskristályok, vagy egyáltalán volt benne folyadék, vagy nem volt benne, milyen meleg volt az a környezet, milyen sűrű volt a gáz, és akkor az ember megkérdezi, hogy honnan van ez. Hát akkor korábbi eseményekre kell visszamenni. Egyáltalán mióta vannak bolygók? 100 milliárd éve? De hát az egész világ nincs 100 milliárd éves, és így tovább. És ilyen jellegű kérdés, meddig vannak bolygók? Hát ha messze még 10%-a név múlva bolygó. Hát garantáltan nem lesz, a protonok addigra elbomlanak, majd erről a végén beszélni fogunk. Szóval valahogy az ilyen jellegű kérdések, a helyi objektumoknak a története, tulajdonsága beleágyazódik az egész világegyetemnek a történetébe. És mivel, hogy a kozmológia választ tud adni, hát most már egyre pontosabb, több tizedes pontosságú válaszokat tud adni az egész világegyetemre vonatkozó kérdésekre, ezért ennek segítségével olyan részletes modelleket lehet kidolgozni, amikben beilleszkednek az egyéb természettudományoknak a részeredményei. Ez nem mindig volt így. 100 évvel ezelőtt a fizikusok elkezdték kiszámítani, hogy meddig éghet a nap. Hát nem csak ők számolták, hát a Madács is megírta, hogy 4000 év múlva a nap kihűl. Nem mindenki tanulta. És ez 4000 év milyen, hogy a napot pótolni megtanuljuk. De honnan vették ezt? Hát a fizikusok kiszámolták, hogy ott a nap, ugye megmérték, hogy mennyi energiát küld a Földre, egy négyzetméter ennyi meg ennyi energia érkezik, ilyen nagy a nap, hát akkor kiszámolták, hogy egy másodperc alatt mennyi energiát bocsát ki. Jó nagy, tömbés. Világ itt biztos szénből van. És kiszámolták, hogy egy kilónyi szénnek az égése során mennyi energia szabadul föl. Ebből ki lehet számolni, hogy ha a nap ilyen ütemben pazarolja az energiáját, akkor mennyi idő alatt ég el ő, mint széntöm. Azért, hogy kb. 10000 év. Tehát a nap az már csak 10000 évig világít, és hát nyilván nem lehetett túlságosan régóta ilyen szép világító objektum, mert például, hogyha olyan nagy lett volna, hogy több milliárd éve világítson, akkor nagyobb lett volna, mint a Föld pályája. El lehet képzelni, hogy akkor nagy széntöm volt, de akkor biztos nem volt körülötte a Föld. Szóval nagyságrendileg az jött ki, hogy a nap az néhány 10000 évig élhet. A szomszéd folyosón a geológusok már néhány 100 millió éves közvetéket tanulmányoztak, és ezek ilyen nagyságrendben beszéltek, ugyanakkor a biológusok és Darwin után elkezdtek evolúciósan gondolkodni, és ők is a kövületeknek, meg a élőnyeknek a leszámolási skálájában már dobálóztak a millió meg a milliárd évekkel. Nem zavarták egymást. Egyik helyen arról beszéltek, hogy a nap és a naprendszer 10000 éves, másik helyen meg arról, hogy 100 millió évek vannak. Senki nem próbálta szintetizálni az ismereteket. Ez olyan, mint amikor az ember elkezdi kirakni a puzzle-t, és akkor itt is lerak néhány pöttyöt, meg ott is. Eszibe nem jut, hogy ez összefüggne. Mert semmi összefüggés nem lát közöttük. Most, amikor már mindegyik tudományból elég sok ismeret gyűlt össze, és kezdték a 20. század közepén észrevenni ezek közötti kapcsolatokat, hogy befolyásolják például a geológiai változások, az evolúciót, a geológiához milyen anyagok kellenek, és ezek hogy keletkeztek a csillagokba, stb. Összefutottak a különböző természettudományok. És ennek az egésznek a keretéül szolgál végül is a kozmológia. Tegnap olvastam az interneten, hogy rettenten örült mindenki annak, hogy csillagászati felfedezést jutalmazta a fizikai Nobel-díjjal. Ilyen csendes herrészist is éreztem a háttérben, hogy háj, de jó, hát most akkor jó kiszúrtunk a fizikusokkal. Nyilván nem így szánta az, aki írta, és nem is kell tudományközi féltékenykedést csinálni ilyesmiből. Hát rengeteg hasonló határeset van. A DNS felfedezői között ott volt egy fizikus. Sokan vannak, akik biológiai felfedezéssel kaptak kémiai Nobel-díjat. Például ma adták ki a kémiai Nobel-díjat, és az is valami sejtbeli folyamatért. Ilyenekért máskor orvosi Nobel-díjat adnak ki. Ezek a mesterséges válaszfalak, amik lényegében, hogy kell mondani, akkor fölépültek az egyetemek, és egyre több volt a tudás, akkor felosztották így falakkal, hogy ez itt a fizika, az ott a kémia, az ott a biológia, ami még nem, az meg a filozófia. Szóval valami ilyesmi alapon ezt így elosztogatták. Ezek mesterségesek. Ahogy a tudásunk gyarapszik, ezek a válaszfalak, ezek egyre inkább feleslegessé válnak, összefutnak, összeérnek a tudományok. Miért? Mert a világegyetem is egységes, és pontosan a 20. században kialakult kozmológia, és ez a háttér, ez az egységes természettudomány mutatta meg, hogy annyira egységes a világ. Persze próbáljuk a részleteket különböző módszerekkel megfigyelni. Itt ezt használunk, ott azt használjuk, de egységes világot próbálunk megérteni és látni. Egységes fizikai és egyéb természettudomány törvények alapján ugyanabból az anyagból van az egész, ugyanolyan törvények alapján működik, ugyanannyira fontos mindegyik része, és ugyanannyira szeretnénk megérteni. Ez az egyik legnagyobb tanulsága a 20. századi tudomány fejlődésének, és hogy ezt ténylegesen valóra tudtuk váltani, abban leginkább a modern kozmológia, és annak alapján kialakult egységes természettudományi világkép, nem azt mondom, a bűnös, ő az egyik főtetese annak, hogy lehet egyáltalán így beszélni egységes természettudományról. Hát ez nem volt mindig így. Az a kép, az a tartomány, amit a világképünk lefed, az régen sokkal kisebb volt. Azt is mondhatjuk, hogy folyamatosan nőtt, egyre nőtt, részben mélységében, részben pedig méretében. Egyre több dologról tudtunk, és hát ha kicsit büszkék vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy egyre mélyebben, egyre többet tudunk erről sok dologról. Az, hogy az ember összegyűjt rengeteg információt, az még sokszor nem elég. 19. század volt a természettudományok történetének az eredeti tőkefelhalmozásos korszaka. Nem tudom, ki mennyire ismeri például a Landolt Brönstein című könyvet. Az nem egy könyv, hanem azt hiszem 20 vagy 30, tehát több polcot tölt be a kémiai könyvtárakban, ilyen nagy vastagok. Olyasmivel van tele, fel van írva egy vegyület, ami 12 betű random permutációban, az biztos egy vegyület, és akkor mennyi ennek az olvadáspontja, mennyi a fagyáspontja, hogyha keresztirányú ilyen mágneses térbe teszem, akkor hosszában milyen feszültségébred benne, és mennyivel nyúlik meg. Rengeteg ilyen adat. 19. században mindent megmértek, amit meg lehetett mérni. És nagy táblázatokba írtak, ez a német precizitásnak volt a lapja. Tipikusan német tudósok szerveztek ilyen jellegű méréseket, hogy amit lehetett, azt mind megmérték és összegyűjtötték. És hát hogy lehet ezt megtanulni? Hát be kellett magolni. Még most is vannak kedvenc ismerőseim, akik például arra büszkék, hogy a múltkor meg kellett tanulnom 2001 sejtőnek a latin nevét. Én mondjuk ennek nem örülnék, de hát van, aki ezzel szórakozik. Nyilván, amikor ő neki ezt használni kell majd a tudományában, akkor nem fejből fogja elővenni, hanem fölnyálazza a megfelelő könyvet, vagy beüti az internetre, és akkor majd megtudja, hogy a jobbra szőrös, balra pöttyös egysejtű az melyik, és megkapjuk a megfelelő latin nevet, és az összes tulajdonságát, és a gyógyszerérzékenységét is. Szóval lényegében felesleges neki bemagolni ezeket, de egy ideig azt tekintették a tudósnak és a művelt embernek, aki minél több ilyen adatot bemagolt. Ugyanúgy kémiából is meg kellett magolni például az elemeknek az olvadáspontját, vagy a sűrűségét, meg hasonlókat. Aztán ugye a 20. században már többen mondták, hogy hát az ember fejre mi és mire való, arra valók a könyvek, hogy ott tartsuk az adatot, most már mindenki azt mondja, hogy erre van az internet, ott kell tartani az adatokat, az ember feje arra való, hogy tudja, hogy hogy kell megkeresni ezeket az adatokat, és hogy kell utána összefüggéseket keresni köztük. Tehát attól, hogy valamiről sok mindent tudunk, sok adat összegyűlik, az még nem biztos, hogy világkép. Az csak egy adatkupac. Amikor ennek az előadásnak a címe, hogy táguló világképünk, akkor arról a szervezett tudásról szeretnék beszélni, ami egységes képpé próbál összeállni, és aztán ennek a, nem azt mondom, hogy a végső csúcsa, de a jelenleg elért csúcsa az, amit a modern kozmológia nyújt. Hát akkor nézzük meg, hogy is fejlődött, hogy is tágult ez a világképünk. Mit nyomjunk meg rajta? No? Ez nem az. Lehet, hogy nem fogunk tágulni. Na, jó szándékkal nyomtam meg azt a gombot, de hát. Szuper. Ezt. Viszont ezt most fordítva kell rátenni, igaz? Egyre jobb. Oké. Szóval így már jó? Na. Jó. Szóval a táguló világképünkről van szó, nem a előadásom. Ugye mit értünk a világképen? Hát egyrészt a sok apró ismeretet, azért nem árt, hogyha vannak konkrét ismereteink, és ezeknek egy egységes, rendezett és érthető együttese, egy szervezett tudás. Mire vonatkozik, milyen kérdésekről van szó, hogy milyen a világ, és rögtön hozzáteszi az ember, és miért ilyen, szeretnénk tudni ezt a miértet is. Hát miből jön össze az információ? Hát tapasztalatokat gyűjtünk, és rögtön kiegészítjük. Ezt nem lehet szétválasztani. Nincs olyan információ halmaz, amit az ember csak leír, és kiegészítéseket nem tesz hozzá. A kiegészítések eleinte fantáziának a termékei, aztán később ezt elegánsabban elméleteknek szoktuk hívni. Ezek az adatok, ezek az okok magyarázatára vonatkoznak, hogy ezek a miért kérdésre adott válaszok, ezek a kiegészítések. Na hát honnan vannak az okok? Hát egyrészt lehet magyarázni a világon kívülről, istenekkel, szellemekkel, és a világon belül az anyag összefüggéseiből próbáljuk magyarázni, az meghatározott módszertani módon ezt az ilyesmit hívjuk tudománynak. Természetesen mindig vitatják, hogy egy konkrét dolog az most vajon a tudományos elméletek vagy a szellemtörténetek közé tartozik-e. És mindig az a kérdés, hogy adott esetben, hogy meddig terjed a tapasztalat, meddig terjed a kiegészítés, meddig terjed a magyarázat, ez mondja meg azt, amit itt széltében mondunk a világképnek a terjedelméről. Egyáltalán milyen dolgokra vonatkozik a világkép. És aztán a másik irány az, hogy egyre mélyebb és egyre komplexebb dolgokra tudunk mondani valamit. Ugye a szerelem differenciál egyenletét még senki sem írta föl, valószínűleg pár száz évig még nem is fogják, és többen remélik, hogy nem is fogják soha felírni. De hát annyi mindennek felírták már a differenciál egyenletét, amit korábban a lírához tartottak, például a fényt. Olyan szép verseket írtak a fényről, és senki sem gondolta, hogy annak lesz egy differenciál egyenlete, pedig van. Szóval elképzelhető, hogy ilyen értelemben is egyre komplexebb jelenségek körére terjed majd az, amit mi tudománynak nevezünk. Mindenesetre az a tapasztalat, hogy a világkép terjedelme az ősembertől napjainkig egyre nőtt, és az a kérdés, hogy vajon meddig nőhet ez, hogy egyáltalán a végtelenségig nőhet-e? Kezdetben mi volt? Kezdetben sok apró tapasztalat. Tudták, hogy ott a forrás, ez hol működik, hol nem működik. Tudták, hogy erre járnak az oroszlánok, és hol megesznek bennünket, hol nem esznek meg, és a többi ilyen jellegű adatok. És akkor ezekhez mindegyikhez külön-külön apró magyarázat volt. Hát a forrás szelleme most éppen alszik, ezért a forrás most nem bugyog. Az oroszlánt most megbékítettük, most szeret bennünket, akkor most nem eszik meg, és így tovább. És ezek az apró magyarázatok álltak össze, lényegében az ókor kezdetére mágikus világképpé. Mágikus világkép valamilyen értelemben egységes volt. Az ember abban bízik, hogyha itt háromszor meghajol kelet felé és hátraköp maga a válla fölött, akkor ezzel befolyásolja a felhők járását, és lesz eső vagy nem lesz eső, attól függően, hogy éppen hogy kívánja. Ezzel a különböző események közötti rejtett kapcsolatokat tételezi föl. Tehát itt beavatkozom, és ott valami majd történik. Például ugye ezt csinál az ember, és ott történik valami. Hát ez lényegében a mágikus világkép működését jelenti. Tehát ilyen jellegű információk keletkeztek az ember fejében már rögtön a kezdetben. Mire vonatkoztak ezek az információk? Hát kezdetben a közvetlen környezetre. Hegyek, folyók, erdők, állatok, növények, kövek, időjárás, betegségek, születés, halál, ilyen jellegű információk voltak az embereknek, és ezekre vonatkozó adatok voltak. Ugye megvolt a betegségnek a szelleme, az időjárásnak a szelleme, hegyeknek, folyóknak. Amikor gyűltek ezek a tapasztalatok, akkor már a közvetlen környezetől kicsit távolabb. A hegyen túl is vannak állatok, de másféle állatok, másféle emberek laknak, ott hideg van, ott havas a táj, és a többi. Ez hasonlított az ismert világhoz. És közben az emberek felnéztek az égre, és észrevettek egy egészen más világot, a csillagokat. Ott valami nagyon mást láttak, mint a közvetlen környezetükben. Ugye ma is lenyűgözi az embert, gondolom olyanok vannak itt, akiket lenyűgöz a csillagos égbolt, bár éppen nemrég beszéltem az egyetemen egy csillagász hallgató lányjal, aki azt mondta, hogy ő életében nem nézett távcsőbe, és nem is akar, mert szerint a csillagásznak az a dolga, hogy számokból számokat hozza létre. Szerintem ez a számítógépnek a dolga, de hát Istenem, ez is egy lehetséges módszer. Szóval mindesetre az embert ma is megkapja az, hogy mennyire más, mennyire szép és harmonikus az a világ, amit az égen látunk. Fölmerült az a kérdés már hamar, hogy van-e kapcsolat a kétféle világ között? Tehát a közvetlen környezetünkben a már uralt és valamennyire félig meddig megmagyarázott világ és a csillagvilág között? Hát a tapasztalat az, hogy van. az évszakokat, amiket itt észlelünk, hideg van, meleg van, ez vagy a napjárása. Nem azt mondják, hogy nem gondolták, hogy irányítod, de kapcsolatban van. Akkor magasan van a nap, akkor melegebb van, amikor lejjebb van, akkor hidegebb van. Ugye itt mindenki tudja már, remélem, hogy a Sirius ki kell cserélni, a Nílusnak az áradását nem a Sirius, hanem ki tudja, melyik csillag, mert többször elmeséltem, az Arcturus volt az a csillag, amelyik az egyiptomiaknak jelezte a Nílusnak az áradását, csak mindenki rosszul tudja, hogy a Sirius. És ezzel az analógiával, hogy bizonyos égi jelenségek és a földi jelenségek között korreláció van, ezzel az analógiával aztán visszaéltek és tovább következtetek arra, hogy a csillagok befolyásolják az egyes emberek sorsát közvetlenül. Egyesek ezt még most is úgy gondolják, és mások meg ebből nagyon jól élnek. Tehát nyilván itt nem okozati kapcsolatot észleltek, csak valamiféle, ugye, ahogy mondjuk tudományosan, egy korreláció, tehát egy együttjárását a bizonyos dolgoknak, és aztán ezt terjesztették ki. Ma azt mondjuk, hogy a napjárása okozza valahogy az évszakokat, tehát hogy a nap milyen magasan van, milyen szögben esnek be a sugarak, az okozza. Az, hogy éppen melyik csillag kell Egyiptom egén, az nem okozza a Nílusnak az áradását, csak együtt jár. Tehát ez a két dolog, ez minőségileg különböző, de amikor az ókori ember elkezdi felderíteni a világot, akkor nyilván ezeket még nem tudja elkülöníteni egymástól. Mindenesetre az történt, hogy a világkép így két részre bomlott, volt egy földi szféra, meg egy égi, láttak egy ilyen kapcsolatot, hogy az égi szféra befolyásolja a földit, és ez folyamatosan tágult. Az égi nem, hát az ókoriak több csillagot láttak, mint mi, tehát mondhatjuk, hogy ez kicsit összement, de ezt mi okoztuk a égbolt bepiszkításával, de lényegében ott nem születtek a szabadszemes korszakban a újabb ismeretek. Amit az ősember látott, azt látta a középkor is. Ez a rész viszont fokozatosan tágult. Rögtön felmerül a kérdés, hogy mi van a határokon túl, mi van ott, ahol még nem jutottunk el. És akkor lehet többféle választ adni rá. Ugyanaz van a határokon túl, ott is vannak hegyek, meg ott is vannak emberek. Lehet azt mondani, hogy ugyanaz van, csak egy kicsit másképp. Ott laknak a kutyafejű tatárok, meg a hatlábú kutyák. Ilyeneket is lehet mondani. Azt is lehet mondani, hogy valami egészen más van a határokon túl, például ott a Mennyország. És azt is lehet mondani, hogy nincs ott semmi. Ott a világ vége. A semminek az elképzelése az már eléggé absztrakt gondolkodást igényel. Tehát még most is felmerül a kérdés, ha elmegyünk a világ végére, akkor mi van azon túl? Szóval semmi fogalma, az kicsit problematikus. Nézzük, hogy nézett ki az első ilyen tudományos rendszer, hogy ezeket összerakták. Ez egy ókori térképnek a középkori másolatának a jelenkori másolata. Körülbelül így nézett ki. Tehát a közepe, ez a rész, ez eléggé hasonlít ahhoz, amit ma látunk, hogy föl lehet ismerni. Hát nyilván a középpontjában Athén van, hát ugye, ahol térképet csinálták. Görögország elég felismerhető, meg a környezete is. Kicsit távolabbi dolgok még felismerhetők. Ugye mindenki látja, hogy ez a Duna. Mi hiányzik belőle a Dunakanyar, meg Budapest, de ez még a középkor, meg az 1600-as években készült térképeken is még nagyon sokszor a Dunakanyart kiegyenesítették, és így rajzolták meg. Természetesen Deniken és a többiek valószínűleg előbb-utóbb föl fogják ezt fedezni, és rájönnek, hogy réges-régen a Duna még a Móriárokba folyt, és a térképek akkor készültek, hogy 100 000 évvel ezelőtt, de valószínűleg nem ez, hanem sima tájékozatlanság. Hát annyit tudtak itt az erre járó görög hajósok, hogy itt befolyik egy nagy folyó, ami onnan jön, és akkor behúzták a vonalat. Nemrég nagy megdöbbenése tapasztaltam, hogy a magyar katonai térképek körülbelül ezzel a módszerrel készültek még a 80-as években is, tehát valahol arra a patak. Többször találtunk egy ilyen térkép feldolgozása során olyasmit, hogy a patak metszette a szintvonalakat, fölmászott a dombra és visszajött, mert a szintvonalat a barnával másik ember rajzolta, mint kékkel a patakot. Tehát ezek a térképek is körülbelül így készülhettek. Valaki elmesélt, hogy arra járt és látott ilyesmit. Tessék megnézni, mi az, ami már nem stimmel. Az Eufrátész és a Tigris környékéről, ugye itt szoktak mostanában háborúzni, erről volt információ, hogy arra fele le, ez összefügg az óceánnal, azt már arról már nem tudtak, ide már nem jutottak el, akkor itt ez egy nagy tó, úgy rajzolták meg. Volt némi információjuk, mondjuk Angliáról tudtak, itt a Gibraltári oszlopokról, stb. Innen már hallottak valamit, itt maguk is jártak, itt meg jártak a messziről cimbádok és meséltek. Most azon túl mi van? Hát innen is volt néhány nagyon messziről hallott hírjük, hogy arrafele ott Ázsiában folydogálnak nagy folyók. Hát berajzolták valahogy a térképre. És aztán mit kell csinálni? valahogy lezárták. A világ távoli részeire odarajzoltak olyasmiket, amiket úgy meséltek, ott laknak a kutyafejűek, oda rajzolták. Tehát a világ közepe az természetesen az általuk jól ismert világ. A környéke az viszonylag stimmel, távolról félig meddig ismert vidék van, megyünk egyre messzebb, egyre pontatlanabb. Na és akkor most jön az, hogy ez után jön a kiegészítés. Fantázia és tudományos elméletek. Fel lehet tenni logikusan a kérdést, de lehet rögtön mesélni. Erre felalaknak az angyalok, rögtön mondhatom azt is. De ha elkezdek logikusan gondolkodni, akkor is feltetem a kérdést. Na jó, hát az óceán, ugye az okeánosz körülöleli a Földet. És akkor azon túl mi van? És innen már tisztán spekuláció. Hát nyilván ott a világ vége. És akkor ott, ahol a vége van, ott lefolyik az óceán. Hát ez logikus, a Föld közvetlen tapasztalatban gondoljuk, hogy víz az asztal szélén lefolyik. Annak idején, amikor Kolumbusz elindult Indiába, akkor a matrózok egy része ettől félt, hogy egyszer csak elérik a világ végét, és ott majd lecsorognak. Na, mi van azon túl? És akkor itt most mondjuk nem a görögöket folytatjuk, hanem Indiában például mindenki tudta, hogy ezt a nagy tányért, amin itt középen itt van ez a eddig lerajzolt világ, azt 4 elefánt tartja. Ezen az oldalon 2. Na de hát minál a 4 elefánt? Természetesen nagy teknős békán áll a 4 elefánt, kell valami kemény a lábuk alá. Na de mit csinál a teknős bék? Hát úszik a szuperóceánba. Gótó 1 lehet kérdezni, mi van a szuperóceán szélén. Tehát így el lehet képzelni egy világot, és természetesen mindenki már az ujjából szopott információkkal folytatja, de a kérdésfeltevés maga logikus. Mert ha elefánt tartja, akkor min áll az elefánt? Ez egy logikus kérdés. Hát lehetne mondani, hogy lebegnek az elefántok, de nem. Hát a közvetlen tapasztalat azt mondja, hogy fel kell tenni ilyen jellegű kérdéseket. Jó, tehát így lesz valahogy kerek a világkép, vagy hogy kell mondani, egyre komplexebb. Minden népnek a mitológiájában másképpen folytatódott. Ehhez természetesen hozzá kell tenni még azt, amiről most itt nem akarok részletesen beszélni, hogy ezekhez megfelelő teremtésmitoszok is tartoztak. Ez a statikus leírás, hogy milyen most a világ, hogy keletkezett, hogy előbb volt az elefánt, aztán rátették, vagy fordítva, le akart ez esni, és beállt alá az elefánt. Lehet ezt ragozni, és mindenféle ilyen igen bonyolult történeteket. Egy csomó szexuális motivum volt, hogy földanya és hold apa vagy fordítva találkoztak, és abból lett a világ, meg ilyenek. Tehát ezt lehet az időbeliséggel módosítani a világképet. Na, és jött egy új tudományos felfedezés még a görögök idejében, az, hogy a Föld gömbölyű. Megint ezt részletesen lehet mesélni, és szokták is tanítgatni, hogy például a Földnek a holdra vetett árnyékából kiokoskodták azt is, hogy nem csak az, hogy gömbölyű, hanem a Föld-hold méret arányát, meg a távolságokat, meg hasonlót, akkor kiszámolták, hogy a nap sokkal messzebb van, mint a Föld. Ez a görögök idejében köznapi ismeret volt. Később a középkorban elfeledkeztek, de a görögök idejében lényegében úgy tudták, mint mi, hogy a Föld gömbölyű. Ugye azt is mindenki tudja, hogy az egyiptomi sivatagban sétálgatva néhány tevével, meg pálcával felszerelve meg lehetett mérni. Most többen itt megismételték, tavaly volt azt hiszem a Eratoszenész mérésének a megismétlése. Pálcák árnyékában meg lehet állapítani, hogy mekkora a Föld. A görögöknek voltak ilyen jellegű ismereteik. Most ehhez hozzájárult a fizika. Tehát a földrajzi jellegű leírásához a világnak hozzájárult az, amit ma fizikának hívunk, akkor még ugye nem voltak ilyen elkülönült információk. Tapasztalat volt az, hogy a kő lefelé esik. És akkor megtették azt a nagy általánosítási lépést, amit aztán később, pár ezer évvel később ismét megtettek, és közben meg az emberek elfelejtették, az, hogy mi az, hogy lefelé, hát az a Föld középpontja fele. Ezt erről is beszéltek a görögök, hogy a Föld gömbölyű, és akkor itt pottyannak a golyók minden irányba a Föld felé. Ez nem magától értetődő dolog. És így végül összeállt egy ilyen gömbölyű és Föld középpontú világkép, ami összhangban volt az akkori természettudományokkal. Persze az akkori természettudományok csak nagy jóindulatban nevezhetők a maihoz kapcsolhatóan természettudománynak, de nézzük meg, hogy mit mondtak ezek a tudományok. Kémia azt mondta, amit a kémiának hívnak, hogy minden anyag 4 elemből van. Ugye föld, víz, levegő, tűz, ennek a 4-nek a kombinációiból áll össze minden anyag. Ebben a sorrendben egyre ritkábbak, egyre könnyebbek. A fizika meg azt mondta, hogy a testek természetes állapota a nyugalom, És a testeknek, a súlyuknak, vagy hát ugye még nem alakult ki külön a súly, faj, súly, sűrűség, stb. Fogalma, súlyok szerint elrendezve természetes helyük van. A nehéz dolgoknak lenn kell lenni, a könnyűknek meg fönt. Hát itt van például, hogy a nehéz dolgok, kövek, szekerek itt lenn vannak a földön. A kicsit könnyebbek a vizek, azok úgy fölötte vannak. Tehát, hogyha ilyen a víz, akkor így ellepi azt a szekeret. A légnemű dolgok, felhők, meg egyebek, azok itt följebb vannak. A tűznemű dolgok, mint a sarki fény, meteorok, hold, meg egyéb ilyen dolgok följebb vannak. Fönn, azok vannak legfölül. Az, hogy a hold sajtból van, az egy későbbi fejlemény. Mindenesetre ennek megfelelően természetes módon rendeződnek el. Hogyha most azt mondjuk, hogy maga a Föld az gömbölyű, akkor e köré kialakul egy ilyen kozmológiai kép, hogy a kőszférát körülveszi, a vizek szférája, aztán a levegő szférája, legvégül a tüzek szférája, ott vannak fönn az ilyen lenge dolgok, mint a hold, meg az üstökösök, meg a sarki fény. Ugye a meteor szó az a meteorológiával rokon, tehát közös eredetű, hogy ilyen égi-légi jelenségek. Ma az ember csodálkozik, hogy hát azért ez két nagyon különböző dolog, tehát ez még ebből a korszakból származó elnevezés. Most a fizikának egy külön magyarázata volt, hogy a testek természetes állapota a nyugalom, és a mozgásnak külön oka van. A köznapi tapasztalat ezzel összefér. Nem tudom, hogy ki mennyire emlékszik rá, amikor először elkezdték magyarázni, hogy Galilei szerint a testek természetes állapota a mozgás. Ezt mondjuk egy kisgyerekes mamának kellett magyarázni a gyereknek a természetes állapota, de ez nem is nem az egyenes vonal egyenes mozgás, hanem összes szennyűzsgés. De hogyha ilyen kísérleteket végzek, hogy meglökök valamit, az megáll. Az a természetes, hogy áll, azt látjuk. Köznapi életben ezt vesszük észre. Hatalmas abstrakció kellett ahhoz, hogy Galilei és többi kortársai rájöjjenek arra, hogy ezt extra okok okozzák, hogy a testek megállnak, és maguktól mennének tovább. Az ókoriak még úgy gondolták, hogy a mozgásnak van külön oka. Egyrészt külső mozgató erő. Hát miért megy a szekér, mert húzza a ló? Az élőlények nem tartoztak a fizikába, tehát hogyha visszavezettük a dolgot egy lóra, akkor el volt intézve. Miért mozog ez az eldobott dárda? Hát mert így fogom és mozgatom. Azon nagy viták folytak, hogy amikor elengedem, akkor miért megy tovább? És olyanokat találtak ki, komoly filozófiai traktársukba leírták, hogy elment a test, és mögötte vákum keletkezik, és oda bemegy a levegő, és ezért hátulról aki tovább. Tessék, kérdezze, de ez mai szemmel nevetséges, de ez a logikának az alkalmazása. De meg akarok magyarázni egy olyan jelenséget, ami az addigi, a közvetlen, az addigi ismeretlen közvetlen alkalmazással nem jön. Tehát akkor több különböző bonyolultabb jelenséget összekombinálok, hát hogy meg tudom magyarázni. Így működik most is a tudomány, csak ezt ellenőrizik el kísérletileg. Az még nem volt meg a görögöknek, meg hogy az ilyesmit azt nem csak szóban kell kiokoskodni, hanem meg nem ártana megmagyarázni. Tehát megismérni és ellenőrizni. A külső mozgatóerő az egyik oka a mozgásnak, a másik az pedig az igyekvés vissza a természetes helyre. Ha a követ fölveszem, kibírja, és elengedem, akkor visszamegy a természetes helyre, leesik. Ha vizet fölemeltem pohárba, és megbéletem, akkor visszamegy a természetes helyre. Ha egy légbuborékot lenyomok a víz alá, akkor fölmegy. A légbuborék a földön, az kicsit nehezebb azt a kísérletet. De csináljuk, de például a tüzet gyújtok, az fölmegy oda, ahol látszanak a lángok, hogy megy fölfelé, ahol a helye van. Kivétel az élőlények, az, hogy nem tartozik a fizikába. Az, hogy a madár repül, az ezzel nem függen össze, de hát a élőlényeknek külön tulajdonságai vannak. Fölmerül a kérdés, hogy miért mozognak a csillagok, miért nincsenek nyugalomban. És akkor azt mondják, hogy hát engedjük meg, hogy a legtökéletesebb objektumok ott fönn a messzi éteri magasságokban, a legtökéletesebb objektumok azoknak nem muszáj nyugalomban lenni, hanem végezhetik a legtökéletesebb mozgást. Tehát mi a legtökéletesebb mozgás? A körmozgás. Ha kört elfordítom, akkor önmagába csusszan tovább. Egy ellipszist elfordítok, azt nem lehet, az deformálni kéne meg egyebek. A kör az a legtökéletesebb görbe. Hát hadd végezzék a legtökéletesebb mozgást, ezek a legtökéletesebb égi dolgok. És akkor így összeállt az első tudományos világkép, és hogyha pervez tanítani, egy pervez kísérletet végezni az iskolában, akkor most is lehetne ezt tanítani. Egy gyerek, hogyha mondjuk nem találkoz a számítógéppen meg tévével, csak a köznapi elébe szaladgál, nagyon kevés olyan jelenséggel találkozik, amit nem lehetne ennek az ókori világképnek az alapján megmagyarázni. Tehát mit is jelent? Ugye itt van középen a Föld, körülötte a hidroszféra, aztán az atmoszféra, jönnek az égi dolgok, és az égi dolgoknak a megfigyelt mozgását pedig bonyolult matematikai modellel úgy magyarázták, hogy mindenféle ilyen egymásba ágyazott kristályszférák vannak, arra vannak ráragasztva a nap, a hold, meg a bolygók, aztán a legkülső szférán a csillagok, ezek egymáshoz képest valahogy forognak. Később a megfigyelések emiatt ezt egyre inkább bonyolítani kellett a modellt, és egyre kevésbé lett ilyen egyszerű és elegáns, de eredetileg ez volt a kép. Forognak, mocolognak, de a legkülső szférán ott vannak a csillagok, és azon túl nincs semmi. Ez egy komplett világmagyarázat. Tehát összhangban van a köznapi tapasztalattal, összhangban van az akkor kialakulóban levő tudományoknak az absztrakt ismereteivel, tehát amit az előbb mondtam, hogy testek nyugalomban van, a természetes helyre mennek meg ilyesmi, leírja a jelenségek nagy részét, egységes elvek szerint teszi, és a térben a lehető legmesszebbre általánosítja a köznapi tapasztalatot. Itt nem járt senki természetesen a szférákon, nem tapogatták meg őket, hogy milyenek, de azt tudták, hogy például ha csinálunk kőből vagy üvegből ilyen gömböket, azok így elcsúszhatnak egymásba. Tehát ezt a tapasztalatot általánosítottuk így egy nagyba. A lehető legmesszebb általánosították, de oda, ahol már semmiféle tapasztalat nincs, nem általánosítottak. Erről nem beszéltek, hogy mi van itt. Másrészt ez a világkép, amelynél kapcsolatban szintén a görögöknél megjelent a matematika. A matematika, mindenki tudja, hogy az egyiptomiak például kiválóan használták a Pitagorasz tételt, az nem olyan jellegű matematika volt, mint amit mi most így értünk. Ők számoltak, de nem matematizáltak. Hogyha az egyiptomiaknak derékszögre volt szükségük, akkor megcsinálták azt, hogy a kötélre adott távolságban csomókat kötöttek, és azt ki tudták feszíteni. Mai nyelven egy 3-4-5 oldalú derékszögű háromszöget feszítettek ki, és ezzel kijelölték a derékszöget, meghosszabbították, és akkor tudták, hogy kell rakni a piramis élét. Őket nem érdekelte például az a kérdés, hogy van-e végtelen sok pitagoraszi számhármas. Hát ki a fenét érdekel? Tudok építeni piramist 3-4-5-össel? Igen, akkor miért kéne másfélevel foglalkozni? Nagyon sok ember ma is így áll a matematikához. Adómat ki tudom számítani, villamosért meg tudom venni, tudom mennyi jár vissza, erre való. Okay. Ilyen általános kérdések, hogy minden háromszögnek a súlyvonalai metszik egymást egy ponton. Kit érdekel minden háromszög? Szóval valami, ehhez a görögöknek a gondolkodásmódja kellett, és nagyon sokan töprengnek később, majd vastag könyveket írtak, hogy miért pont a görögök jöttek rá erre. Amiről utóbb aztán kiderült, hogy az európai tudománynak és az egész modern természettudománynak a keresztő gondolatával vált, ez az absztrakciós lépés. Mindenesetre a matematikát erre használták, de itt még ilyen alkalmazott matematikaként, tehát ennek a modellnek a működtetésével például meg tudták jósolni, hogy mikor lesznek fogyatkozások, elég pontosan. Tehát jó, ma sokkal pontosabban ki tudjuk számítani, meg sokkal kevesebb meló van, mert csak bekerültni a számítógépbe, de annak idején azért ezek a modellek működtek, és meg tudták mondani, hogy melyik nap lesz a fogyatkozás, és nem tévedtek 5-6 napot, mert ilyenek. Milyen ez a világ, amit ebben a világképben kialakult? Térben véges és állandó. A fizikája azért kettős, a Földön a nyugalom a természetes, az égben pedig ez az egyenletes körmozgás, ez a szabályos, a megengedett mozgás. Hogy lehet ezt a világképet kiterjeszteni? Hát meg lehet tenni azt úgy, hogy időben végtelenek tekintem, vagy időben végesnek, ez nem befolyásolja. Lehet azt mondani, hogy ezt a világot Isten teremtette így, ahogy van készen, mínusz 4627-ben, vagy valaki kiszámolt, aztán mínusz 4004-re jött ki. Március 9-én délután 3 óra. Szóval ilyen pontosan összeadták a Bibliában szereplő összes időadatot, és ez jött ki, hogy akkor keletkezett a világ. Ezt a világot, ezt világképet utána éppen ezért magáévá tudta tenni a kereszténység, amikor már egyáltalán elkezdett foglalkozni a természettudományokkal, azt mondták, hogy hát íme itt ez a világ, ez a leírása, és egy adott pillanatban ekkor meg ekkor keletkezett. Ez a kép, ez nem mondott ellent annak, hogy egy adott pillanatban hozzák létre. Benne van az ember tragédiájában. Elkészült itt a nagymű, igen, és a gép forog, az alkotópia. Az alkotó egy adott pillanatban így, ahogy van, létrehozta, beindított, aztán hadd menjen. Jó, tehát ez a világkép ezzel összhangban van. Másrészt ki lehet még egészíteni azzal, hogy ott, ahol nincs semmi, oda képzelünk valami természet fölött. Itt, mondjuk itt a Mennyország például. Aztán később, amikor már nem elfelejtetik a föld gömbölyük, akkor már a föld alá meg oda lehetett képzelni a poklot, meg ilyenek. Ez explicit nincs benne a eredeti vallásos iratokban, csak az emberek úgy kiegészen arra fönn, meg arra lem, stb. Még sűrűbb és még csúnyább dolgok vannak arra leje. Mindenesetre ebben a világban, amit a későbbiek szempontjából érdemes megjegyezni, a föld és az ember kitüntetett központi helyen van. Ez megint csak összefüggött a későbbi vallásos világképekkel, az ember Istennek a kedvenc gyermeke. Ádámnak adta a világot. Tessék, népesítsd be, nevezd el az állatokat, te vagy a főnök, nem az oroszlánnak mondta, hogy nevezd el Ádámot, hanem Ádámnak mondta, hogy nevezd el az oroszlánt. Tehát ember az a középen van, és éppen ezért körülbelül 2000 évig ez volt a kereszténység idején is az uralkodó világkép. És akkor mondja az ember, hogy most jött a kopernikuszi fordulat. Ez olyan nevezetes fordulat, hogy akkor nem is vették észre. Kopernikusz egy tisztán matematikai kiegészítés. Tehát ugye mindenki tudja, hogy a Ptolemaiszi világ modellel meg lehetett jósolni az égi jelenségeket, de egyre több matematikai cafran kellett hozzá. Tehát nem csak ezek a szférák most már nem koncentrikusak, félrecsúsztak, van rajta még egy kis csapágy, olyan, mint hogyha egy nagyon bonyolult összetett gépezet lenne, forog, de ilyen össze-vissza. Egyre bonyolultabb, ki lehetett mindent számítani, de ha pontosabb akartak lenni a számítások, akkor egyre bonyolítani kellett. Kopernikusznak volt egy matematikai egyszerűsítő ötlete. Egyszerűbb a számolás, hogyha ő azt teszi fel, hogy a nap van középen. Nem akart ő ezzel forradalmat csinálni, de ugyanakkor azért óvatos duhaj volt, tehát csak akkor hagyta publikálni a művét, amikor éppen meghalt, hogy őt már ne lehessen emiatt megbüntetni. Ha ránézünk erre az ábrára, akkor pofára olyan, mint az előző. Hát egy kicsit nézni kell, hogy hol a különbség. Hát az a különbség, hogy a nap van középen. Az előző ábrán a nap keringett a föld körül. Hol volt? Ott volt. Nap keringett a föld körül, most viszont a föld kering a nap körül. Na jó, a hold az ott maradt a föld körül. De ezek a szférák, a bolygók szférái megvannak, és itt kívül ott vannak a csillagok. Továbbra is véges és állandó világ, itt még mindig nincs semmi. Ki is számolták nem sokára, hogy mekkora ez a távolság, tehát idáig, hát körülbelül az volt, hogy nagyjából tízszerese a Földnap távolságnak. Tehát mai nyelven másfél milliárd kilométer sugarú gömb, hát kicsit nagyobb, mint amekkorának a görögök gondolták, de hát Istenem. Különben a görögök sem voltak teljesen hülyék, sőt, még a Kopernikusz kortársai sem. Például olyanokra érveltek, hogy ha Föld a nap körül keringen, akkor a bolygók közelebb jönnek, akkor például sokkal nagyobbnak látszana itt mondjuk a Vénusz, mint amikor itt van. Tehát tényleg nagyobbnak látszik. Szabad szemmel nem bírom kivenni, hogy korong. Ha már egy kis távcsőben van, akkor már látom, hogy amikor messze van a nap túloldalán van a Vénusz, akkor jóval kisebb, mint amikor közel van. Éppen azon a határon van a dolog, hogy a szabad szemmel nem lehet eldönteni, tehát az ilyen ellenérvek azok logikus ellenérvek voltak. De nem csak azt mondták, hogy mi ragaszkodunk a régiekhez, hanem mondtak mindenféle olyasmit, ami logikusnak tűnt. Minden esetre a kopernikuszi világkép, bár nagyon hasonlított az előzőhöz, és nem akart forradalmi lenni, de megtette ezt a nagy lépést, hogy a Föld és az ember már nem a világ közepe, hanem oda kicsit félre egy mellékszínpadra száműzték az embert. És ennek a gondolatnak a lehetséges értelmezése már többféle volt. Az egyik az a szokásos középkori királyhű. Kopernikusz le is írta. Ki más lehetne a világ középpontjában, mint a fényességes nap, a mindenség uralkodója, akiből csak úgy árad a fény, meg a pompa, meg minden. Hát nagyon szépen lírajjal leírta. Ő a mindenség uralkodója. Másrészt lehet újkori demokratikus módon is értelmezni, hogy akkoriban volt éppen itt a nagy váltás. Én nem vagyok a világ közepe. De akkor te sem vagy, meg te sem vagy, meg te sem vagy a világ közepe. Ezt egy módon lehet megcsinálni, a világnak nincs közepe. És az akkori geometriai gondolkodásnak ez csak egy módon volt lehetséges, hogy nincs, hogyha nincs közepe, akkor a világ végtelen. Hogyha mindenségnek nincs közepe, akkor végtelen. Nehéz mai fejjel belegondolni, bár még sokakat zavar, egyszerűen az emberek nem bírták elképzelni a végtelent. Most kicsit más a helyzet. Amikor Einstein 1910-es években felvetette, hogy a világ véges, akkor azt nem bírták elképzelni most már az emberek, hogy véges. És hát most még most is vannak olyanok, akik megkérdezik, hogy mi van a nagy bum előtt. Például, amikor erről a sorozatról kérdeztek most a múlt héten az Inforádióba, akkor egyrészt azt kérdezték, hogy kik járnak ide, Másrészt az, hogy akkor már, ha már erről van szó, hogy gyorsan mondja meg, mi volt a nagy bum előtt. Tehát sem az időbeli, sem a térbeli végességet nem bírjuk most elképzelni, mert hozzászoktunk itt pár száz év alatt, nem olyan régen, Kopernikus óta, kicsit később Giordano Bruno óta hozzászoktunk, hogy a világ végtelen, és a végességet nehéz elképzelni. Annak idején ez a végtelenség, ez borzadással törtötte az embereket, hát mi az, hogy a világ végtelen? Giordano Bruno, aki nem természettudományos, hanem misztikus filozófiaiak alapján jutott erre a következtetésre, ő mondta ezt ki, és ezért hívják igazságtalan kopernikuszi elvnek azt, hogy a világ végtelen, és mindenhol egyforma. Ugye Kopernikusz nem ezt mondta. Ezért most mi kopernikuszi elvnek hívjuk. Ugye Brunót 1600-ban megégették ezért az elvje. Bruno nagyon büszke volt, szép versben, akkoriban még ugye a filozófusok versben írták meg ugye mondani valójukat. Az égben szárnyaimban büszke járok, kristályég volt, nem szab nekem határt. Eget hasítva végtelenbe szállok, és még mérhetetlen régiókon át magukhoz vannak csillagmiriádok, lerázom magamról a föld porát. Nagyon lírajan megírta. Eltüntette azt a kristályégboltot, ami körülvette a világot, és a világ végtelenné vált. Térben és időben is végtelenné. Azaz, ugye mit is látunk? Hát ennyit látunk ebből. Itt a nap, itt van körülötte. Vannak a bolygók, itt ülök az egyiken én. Mondjuk én éppen nem zöld vagyok, de a többi stimmel. A többi az általánosítás, egy extrapoláció, de egy érdekes és logikus extrapoláció, hát miért lenne valahol határ? És ki is mondta, hogy minden csillag az olyan, mint a nap. Egy kicsit túlzásba vitt az általánosítást, azt mondta, hogy minden csillagnak vannak bolygói, és mindegyiken ott figyelnek a kicsi. Azt nem mondta egy zöld emberkék, akik fölnéznek a világra, és ugyanolyan világot látnak maguk körül. Természetesen rögtön megindultak az első elutasítás után azok, akik valamennyire komolyan vették ezt a világképet, rögtön feltették a kérdést, hogy vajon, elnézést, akiket most bántok a vallásos hitükben, hát vajon a földi megváltás az vonatkozik-e ezekre, vagy azokra, vagy minden bolygón külön el kell jönni a megváltásnak. Ilyen jellegű viták folytak századokon keresztül, meg egyebek, hiszen míg a korábbi világkép az jól illeszkedett a etikához, meg egyebekhez is illeszkedő vallásos világképhez, itt azért már problémák merültek föl, hogy kell a földi történetet kiterjeszteni. Vajon az ott levő állatokat is Ádám nevezte el, vagy ott volt egy másik Ádám, meg egyebek. Ez a vita még a 20. században is átsugárzott, nemrég jelent meg egy angol vallásos sci-fi írónak a sorozat, most már jól elkezdték kiadogatni, korábban ezt nem merték. Ő például külön leírta azt, hogy milyen a bibliai történet a Marson meg a Vénuszon. Van, ahol például jól végződik a sztori, mert nem hallgatnak a kígyóra. Tehát ilyesmik is előfordulnak. Tehát egy ilyen világképben, ahol sokféle bolygó, sokféle lény van, hát főleg ha végtelen, akkor végtelen sokféleképpen mehetnek a történetek. Ez a világ, ez térben és időben végtelen, állandó és mindenhol egyforma. Tehát ez az úgynevezett kozmológiai elvnek, vagy kopernikuszi elvnek a lényege, hogy mindenhol egyforma. Hát olyan értelemben nem úgy, hát itt nincs semmi, ne itt vannak a csillagok, de ahol vannak csillagok, akkor ott vannak élőlények, és ugyanolyan világot látnak maguk körül. Miért jó az, hogy végtelen? Nehéz volt elképzelni. Mert nincs gond a határokkal. Nem kell feltenni a kérdést, hogy mi van, hogyha elmegyek oda a legszélső kistenszféleig, és kikukucskálok mögötte. Biztos láttak többen olyan rajzokat, itt a lapos korong, és föld fölé borul a csillagos égbolt, és valaki kimegy a szélére, félrehajtja az égboltot, és ott mögötte meglátja az egek fokaskerekét, még most is szokták ezt emlegetni. Ott vannak, mint egy bekukucskának egy nagy óraműbe, ott kattognak a fokaskerekek, amik mozgatják az égi szférákat. Hát itt nem lehet elmenni a szélére, mert nincs széle. Ugyanígy, hogy ha időben is végtelen, akkor nem kell foglalkozni a teremtés meg a világ vége problémájával. Ez ugyanakkor mérő nem volt olyan nagy gond, mert mindenki hitte a megfelelő vallásos képet, de aztán később azért is ragaszkodtak, azért is tetszett ez a világkép, mert ebben nincs kezdet, nincs vég, mindig egyforma. Másrészt ez a mindenhol egyforma, ez pedig azt is jelenti, hogy nincs ennek olyan rétegek, mint hogyha itt volt a föld, az óceán alatta, az elefánt alatta, a teknős béka, tehát ilyen minőségi különbségek, a világ rétegek, nem, mindenhol egyforma. Ez a... Hello. Jó. Ez itt a világ, és akkor még olyan sincs, hogy valahol kutyafejűek élnek, mindenhol egyforma az egész. Ezt a világképet tanultam én 1970-ben az iskolában. Akkor már egy ideig tudták, hogy nem igaz. De hát a magyar iskola rendszer az közmondásosan olyan, mint az óceánjáró. Tehát, hogy amikor meg kéne kanyarodni, akkor még 3 kilométert fut előre, és aztán, hogyha közben jön az zátony, akkor hát Istenem. Szóval ezt még 70-es években is így tanították az iskolába. 1917 óta nem lenném miatt, Einstein miatt, tudjuk, hogy nem így van. De nagy nehezen valamikor a 80-as években kezdett beszivárogni a magyar iskolarendszerbe az, hogy azért ez mégsem egészen így van. Mindenesetre ez a világkép csillagászatilag következetes. 300 évnek az észlelései nem mondtak neki ellent. A Brunót még megégették. Brunónak már kortársa volt Galilei. Galilei 1642-ben meghalt, abban az évben megszületett Newton, Galilei szellembe átköltözött. Newtont már a királyok mellé temették el Londonban. Tehát még Galileinek vissza kellett vonni a tanait, meg egyebek. Volt némi problémája a publikációval, de Newtont azt már tisztelték, mint az új tudománynak az atyát, és utána ezt a világképet, ezt mindenki elfogadta egy idő után. Ez egy csillagászatilag következetes világkép. Viszont ellent mond a fizikának. Mi az, hogy fizikának? Hát nem mond ellent az arisztotelészi, az ókori fizikának, de közben kialakult pont Galilei és Newton nyomán az új fizika, amiből aztán a mostani fizika kinőtt, és mindjárt látni fogjuk, hogy ez a csillagászati világkép, ami lényegében egyszerre született meg, és hát ugyanannak az újkori természettudománynak a két párhuzamos hajtása, ezek matematikailag ellentmondásban vannak egymással, a csillagászat és a fizikai kép. Ez nem zavart senkit. Mindenki annyira örült az új világképnek, és ráadásul az egyik ember csak ehhez értett, másik ahhoz, vagy eltette agyának egyik fiókjába, másik fiókjába. Egy valakit zavart, Newtont, majd mindjárt leszúl a szó. Miért? És ugye Galilei rájött a következő, két dologra jött rá. Egyrészt arra jött rá a fizikában, hogy nem a nyugalom a természetes, hanem a mozgás. A testek természetes állapota a mozgás, az egyenes vonal egyenletes mozgás. Ma már megkérdeznék, hogy mihez képest mozog egyenes vonal egyenletesen, hát akkor ezt még nem kérdezték meg. Ez, amit ugye úgy mondunk, hogy a tehetetlenségnek az elve. Newton ebből megcsinálta a mechanika törvényeit. Newton mellékesen, nem is annyira mellékesen, nem csak fizikus volt, hanem nagy matematikus is, megoldotta az ókoriaknak a végtelennel kapcsolatos paradoxonjait. Zénon és az egyebek nem bírták leírni a mozgást. Biztos mindenki tudja az Achilles és a teknősbéka paradoxonját, hogy kell utolérni a teknősbékát. Az a probléma, hogy kell végtelen sok kis mennyiséget összeadni. Vagy hogyha nyíl itt volt, a következő pillanatban már ott van, akkor hol volt közte? Hogy kell végtelenig osztani az időt, meg a teret, meg egyebek. Ezeken a problémákon a görögök filozofáltak, és az volt a következő, hogy nincs mozgás. A sztori szerint, amikor Zénon bebizonyította Diogenésznek, hogy nincs mozgás, akkor Diogenész úgy akart ezt megcáfolni, elkezdett föl lesétálni. Bizonyítvány van mozgás. Az a sztori úgy megy tovább, hogy Diogenész egyik tanítványa megtapsolta, hogy hát mester milyen primán csináltad, és Diogenész megpofozta a tanítványát, mert hogy azért ezzel még nincs megoldva a dolog. Hát Newton megoldotta. Newton is Leibniz kidolgozta a végtelen kicsi mennyiségeknek a matematikáját, amit ma úgy hívunk, hogy differenciális integrálszámítás, és éppen most próbálják az egyetemen a fizikus hallgatóknak az anyagából kitörölni, mert hogy ezt most már ugyan. Szóval mindesetre ezt a matematikát ezt kidolgozta azért, hogy a változó mozgásokat le tudja írni. Tehát ő egyrészt átvette a galilei féle fizikát, kitalálta a megfelelő matematikát, fölírta ennek alapján Newton-féle törvényeket, de még egyet tett, hogy a Newton-féle törvények akkor vezetnek konkrét megoldásokhoz, hogyha az M-szer A egyenlő F-ben az F-ről, az erőről megmondó, hogy mi. És Newton a harmadik tette az volt, hogy felfedezte az egyenletes általános tömegvonzást. Minden test gravitációsan mozza egymást, erre fölírta a matematikai képletet. Ez a három dolog így együtt, a mechanika törvényei a megfelelő matekkal és a megfelelő erőképlettel együtt már lehetővé tették, hogy vezessen matematikailag ebből az alapból azt, amit kísérletek felfedeztek. Mi történt közben, arról nem beszéltem, Kepler leírta az ellipszis pályákat. Hatalmas kísérleti munka volt, ugye, amik távcső nélkül meg kellett figyelgetni a pöttyöket, és leírni, és számogatni, és kiokoskodni belőle, hogy na más azért megy ilyen bonyolult módon, mert az igazából egy ilyen térbeli ellipszis, a Föld egy másik ellipszisen megy, és annak egyiknek a másikra vett vetületéből látjuk azt a fénycrancot az égen. Aki próbált már szférikus csillagászatban tényleges számolásokat végezni, az tisztelheti Keplert, aki ezt gyertya rúttól kombinációval számítógép nélkül megcsinálta, és visszafele, tehát kiokoskodta ezeket a törvényeket a kísérleti adatokból. Hát Kepler ezt megcsinálta, Newton pedig levezette. Tehát az ő három felfedezését összerakva, a Kepler-féle leírás most már egy levezethető, egy magyarázható dolog lett. Kevesebb, mélyebb alapelvből már ki lehetett hozni azt, amit láttunk. Közben persze Galilei mással is foglalkozott, a kikötőben látott egy hollandot, és attól vett egy távcsövet, és a távcsövet nem a szomszéd hölgyre az ablakban irányította. Ez ugye nem triviális, amikor én 5 éves voltam, akkor már többünknek volt feleségünk, és kidomáltuk, hogy hadd menjünk már fel a Trefort-kertben az egyetemnek a tetejére oda a távcsővet, és hadd nézzük meg, és mindenki bemutatja a feleségének, hogy milyen szép csillagok vannak az égen, és akkor valaki rájött, hogy hoppa, ott a kollégium, és forgatták a távcsövet, és megnézték, hogy kinek milyen könyvek vannak a polcán, és ki még, melyik szobában jön éppen be. Vannak ilyen emberek, akik erre alkalmazzák. Galilei volt az, aki az égre irányított a távcsövet, és rájött, hogy a hold az kőből van. Hegyeket látott, tehát a hold nem tűzből van, hanem kőből. Fönn repül egy nagy darab kő, és nem esik le. Arisztotelészi fizikának annyi. Természetesen, mint azóta sokszor, a régi fizikának a hívei a legegyszerűbb módon védekeztek, nem néztek bele a távcsőbe. És ezzel azt mondta, hát nem láttam, és mi nincsen. Sőt, utána el akarták kobozni, meg a távcsövet, meg egyebek, letagadni azt, amit látni lehetne. Minden esetre, hogyha a hold kőből van, akkor a földi fizika alkalmazandó rá. Nincs külön földi és égi fizika, a földi nyugalom és az égi körmozgások, egységes módon kéne ezt megmagyarázni. A földi fizika illetékes abban is, hogyha a hold kőből van, akkor miért nem esik le. És Newton, aki ugye a sztori szerint a almafa alatt üldögélve rájött, hogy ami a fejére esett, az nem a hold volt, hanem egy alma, viszont ugyanolyan jellegű mozgást végeztek, a matematikája segítségével meg tudta fogalmazni azt, hogy ez emögött ugyanaz a közös gravitációs vonzóerő áll. És összerakva a newtoni matematikát, meg ezeket a tapasztalatokat az égi testekre a földi fizika alkalmazandó, ennek segítségével nagyon hamar, néhány évtized alatt megszületett a naprendszernek a pontos matematikai modellje. Ki tudták számítani a távolságokat, közben ugye egy mérést kellett még végezni, Kemend is megmérte a Földön két test között a gravitációs erőt, nagyon kicsi vonzóerő, ahhoz pontos mérések kellettek, de ha meg tudtam mérni két adott tömegű test között, hogy mekkora a gravitációs erő, innen már csak szorzás kérdése volt, hogy ki tudják számítani, hogy mekkorák is igazából az égitestek között ható erők, és abból az égitestek pályái, tehát hogy ténylegesen milyen messze van a Mars, addig csak arányokkal lehetett számolgatni, hogy hányszor akkora Mars távolsága, mint a Föld naptávolság, innen már egy pontos méretes térképet lehetett a naprendszerről fölállítani, és ennek az óraműnek a részletes leírását, hogy melyik hol van. Következő néhány száz évben ezt a matematikát nagyon élesen kihegyezték. Annyira, hogy nagyon pontosan meg lehetett mondani, hogy mi hol van. Ugye már nem csak a napnak a hatására, hanem az egyik égitest a gravitációs hatása a másikra. Ebből számolták ki még a 19. században, hogy hiányzik valami, mert annak a gravitációs hatása befolyásolja a már ismert testeknek a mozgását. Annyira ki tudták számolni, hogy oda kellett nézni egy távcsővel, és ott megtalálták a 8. bolygót. Aztán utána ez megismétlődött a 20. században, amikor oda néztek, és megtalálták az éppen most lefokozott 9-et, és azóta most már nem ilyen módon, de sok mindenféle találtak. Lényeg az, hogy meg lehet találni a gravitációs törvények, Newton matematikája, és ennek a matematika továbbfejlesztése segítségével jól le lehet írni a naprendszernek a mozgását. Amikor ma a csillagászok exobolygókat keresnek, ugyanezeket a törvényeket alkalmazzák, pontosan ők kétféle módon keresik. Ahogy Bakos Gazsi mostanában megtalálta a legnagyobb exobolygót eddig, az nem ez a módszer volt. Az olyan volt, hogy elment a bolygó a csillag előtt, és kicsit leárnyékolta a csillagnak a fényét, tehát a csillag fényében észlelni lehetett egy kis elhalványodást. Ezt sokszor megvizsgálták, és akkor ebből lehetett kideríteni. Ez az egyik módszer. A másik az, hogy ha éppen nem így megy a bolygó, hanem így megy, akkor is észre lehet venni, mert a vonzóerő miatt a csillag is egy kicsit elmoccan a pályáján. Newton törvények alapján ezt ki lehet számítani, és hogyha ezt messziről megfigyeljük, akkor abból ki lehet számítani, hogy hol és mekkora bolygó van mellette. Utána már csak szólni kell a grafikusnak, és akkor a New York Times meg az internet címlapján ott van, egyszer piros, egyszer zöld bolygót rajzolnak, és akkor egyre újabb és izgalmasabb felfedezések következnek. Tehát mindesetre ez a módszer működik. A naprendszert jól leírta. De fölmerül az a kérdés, hogy ha van egy általános tömegvonzás, akkor miért állnak az álló csillagok? Mindenki tudja, csillagok nem állnak, hanem keringenek a Föld körül. A kopernikuszi modellben ez már egy látszólagos jelenség, egy artefakt, a csillagok állnak, a Föld forog. Ha kitranszformáljuk a Föld forgását, akkor a csillagok állnak. Na de hogyha minden test vonz mindent, és a csillagok nem égi fények, nem lángok a semmiben, nem az Úristen gyertyácskái, hanem anyagdarabok, akkor azok is vonzák egymást. Akkor miért nem esett össze az összes anyag egy kupacba? Hát lehet azt mondani, hogy éppen mi csak most kezdte. De nem lehet azt mondani, mert hiszen éppen most diadalmaskodott az a világkép, amelyben legalábbis amikor éppen nem templomban vagyunk, hanem a Royal Society-ben, akkor a világ végtelen ideje létezik. És végtelen idő alatt az anyag összevonzotta már magát egy kupacba. Ez senkit nem zavart. Azt mondták, hogy hát Istenem, ne foglalkozunk ilyenekkel. Csillagok, azok messze vannak, és a fene tudja, hogy az micsoda. Foglalkozunk a naprendszerrel, hát milyen prémát le tudjuk írni. Elég az nekünk. Csillagok, hát az is lehet, hogy azokon nem is vonatkozik a fizika. Az is lehet, hogy közben elfogy a gravitációs erő. Ezt még nem is olyan régen is mondták. Hát nemrég még nekem is tanítottak ilyen ötleteket, szintén filozófiára, hogy hát senki sem tudhatja, hogy az Alpha Centauri vagy az Andromeda köt távolságában hat a gravitációs erő, mert hiszen csak véges távolságú földi mérésekből tudjuk ezt. Hát kimondta, hogy az extrapoláció az működik, hogy odáig is kiterjed a gravitációs erő. Hát majd, hogyha eljutunk az Andromeda kötbe, akkor megmérjük, hogy érezni a napnak a vonzó erejét. Ha eljutunk odáig, akkor valószínűleg jobb dolgunk ki lesz ennél, mint hogy ezt méricskéljük, de tudom, hogy nem így működik. Minden esetre ez a probléma, hogy az álló csillagok állnak, ez egy valakit izgatott, Newtont. Ő meg is írta, hogy sok minden izgatta a saját világképében. Ma már nem tűnik föl nekünk, de hogy magát a gravitációt, ahogy Newton megmagyarázta, vagy ahogy leírta matematikailag, az nagyon ellentmondásban állt az akkori józanésszel. Hát mit mond a józanész? A testek azért mozognak, egyik meglöki a másikat. A naprendszernek a legjobb modellje akkor Descartesnek az örvényelmélete volt. A világot betölti valami gáz, és akkor ezek így forognak, és magukkal ragadják, mint az örvény a parafadugot, magukkal ragadják a bolygót és viszik körbe. Most ehhez annyit mondani, hogy semmin keresztül innen oda hat egy erő, írok rá egy képletet. Hát nem, miért húzza? Hát mert a gravitációs erő. Most már ezt tanítják a gyerekeknek, és beleverik a fejük. Az egyetemen már nem, de beleverik a gyerekek fejébe azt, hogy semmi láthat a gravitációs erő, és vonzzák egymást. És hogy az ember egy idő után megszokja, hogyha sokat mondják neki. Persze, hát vonzzák egymást. De belegondolunk, senki nem bírja elképzelni. Mi az, hogy itt van az egyik, ott a másik, és akkor az így húzza. Oda képzelünk közéjük egy rugót, vagy valami, nem tudom micsodát, erővonalakat. Feredés él, laza gyerek volt, el is képzelt az erővonalakat, be is vált neki. Mindesetre ez a modell, ez, hogy a semmin keresztül húzzák egymást a testek, ez matematikailag jól bevált. Newton azt mondta, hogy hát ez biztos nem lehet igaz, hát ez láthatóan marhaság. Mit tegyek, hogyha egyszer matematikailag működik? Remélhetőleg majd jön valaki, aki majd ezt megmagyarázza. Azt nem mondta, hogy Albert Einsteinnek fogják hívni, és így néz ki, mint itt a polon, de hát aki ezt megmagyarázza más módon, mert amit én írtam, az nem jó. Newton ez is zavart, hogy állnak az álló csillagok. Hogy lehet ilyen marhaságokat leírni, mint amit én leírtam? Hiszen a gravitáció törvénye, meg az álló csillagok ténye bántja egymást. És sokáig nem vették ezt komolyan, és a kísérleti tények nagyjából igazolták az addigi világképet. Tehát a naprendszeren belül működött tovább a fizika, és egyre több és részletesebb leírás, és pontosabb leírást adott, miközben a új és nagyobb távcsöveket építettek, és messzebbre néztek, és a Bruno világképe igazolódott. Látunk magunk körül egy gömböt, teré van álló csillagok. Úgy nagy távcső, látunk egy nagyobb gömböt, az is teré van álló csillagok. Még nagyobb távcső, még nagyobb gömb. Hú, lehetett extrapolálni. Milyen messzire fognak látni a 20. században majd? És aztán egyszer csak a 19. század vége felé azt vették észre, hogy ott bizonyos távolságban túlra nézünk, akkor ott nincsenek csillagok. Azaz úgy néz ki, hogy itt van körülbelül 100 milliárd csillag, ha messzebbre nézek, ott nincs semmi. Ó, hát megérhetetlenül büszkék lehetünk. Mi vagyunk a világ közepe. Igaz, hogy nem úgy, ahogy az eredeti világképpen gondolták, hogy körülöttünk kering itt a nap, meg minden figyfene, hanem, hogy van itt egy nagy kupac, annak nyílünk a keles közepén, körülöttünk rendeződnek el a csillagok, hogy szép legyen az éjszaka, és hát azon túl nincs semmi. Ez csak egy röpke pillanat volt, mert hamarosan ezt vették észre, hogy ennek a kupacnak nem a közepén vagyunk, hanem a széle felé. És ez, amit mi úgy hívunk, hogy tejútrendszeren, ennek azért nem a közepén. És plusz ugye mindig a kis apró foltokból lesznek a nagyobb bajok. Csillag, akkor már fényképezték a csillagokat, nem csak szabad szemmel nézegették. Csillag, az fényképeken voltak ilyen kis foltocskák, ködöcskék, meg egyebek, ami két dolog lehet. Egy kis objektum közel, vagy egy nagy objektum távol. Tehát nem egy pontszerű izé volt, mint egy csillag, hanem foltocska, véges méretű. A csillagok is véges pöttyöt hagynak a fotolemezen, de az egy optikai effektus. A távcső szélén a fényelhajlás miatt lesz igazából pontszerű, amit látunk. De ez egy kiterjedt objektum volt, és nagy viták voltak, hogy vajon ezek közeli gázfelhők, kisebb felhőcskék, vagy pedig távoli, nagyon nagy izék. És valamikor, 100 évvel ezelőtt jött el az a pillanat, amikor a Andromeda ködön belül, vagy először azt mondom, magán a felül belül, egy nagyobb, erősebb távcsővel elkülönítettek egy csillagot. És akkor rájöttek, hogy az nem egy gázfelhőcske, mert abban nem lenne csillag, hanem egy távoli, sok-sok csillagot tartalmazó valami, ami a távolság miatt össze van mosva. Ha jobban megnézzük, jobb nagyítással, akkor különbözzük benne a csillagok. Vagy hirtelen nagyon megnőtt a világ. Eddig ugye fokozatosan tágult, teszik emlékezni, hogy a görögöknél még csak egy néhányszorosa volt a föld átmérőjének, aztán már néhány tízszerese, most már nagyobb volt. Közben 1700-as években megmérték a legközelebbi csillagoknak a távolságát háromszögeléssel. Erről nem beszéltem, hogy a föld kering a nap körül, és ezért egy csillag az hol erre látszik, hol arra látszik. Nagyon kicsi ez a szög, nagyon hegyes, nagyon hosszúkás ez a háromszög. Ha elég pontosan nézünk, akkor észre lehet venni, hogy hol erre kell nézni, hol arra kell nézni. A legközelebbi csillagoknak megmérték a távolságát, és az mondjuk, hogy mérföldnek kifejezve igen nagy volt. A világ hirtelen nagyot nőtt. Itt most megint van ez, amiben mi láttuk itt a csillagokat. Ez egy pici kis foltocska, sok-sok ilyen között, amik jóval messzebb vannak. Hirtelen most fényévekbe gondolkodni, ilyen 1000 meg 10 000 fényévek helyett, a galaxis már ilyen millió fényéves nagyságrendre van. 1920-ben Brunónak a világa. Ez a röpke epizód, hogy egy kis vagyunk, és azon túl nincs semmi, az megszűnt, és visszaállt. Ez megint olyan világa, azzal a különbség, hogy nem csillagokkal van bepöttyözve az ég, hanem galaxisokkal. Tehát egy-egy ilyen 100 milliárd csillagot tartalmazó objekt van itt, aztán közte semmi, és ilyenekkel nagyjából egyenletesen be van szórva a világ. Ez végtelen, egyenletesen. Most azóta a távcsövek még tovább nőttek, és egyre messzebbre láttak, és most már kb. 100 milliárd galaxis látunk néhány milliárd fényévig. Éppen most számolják őket, ugye természetesen magyar fizikus csillagász javaslatára készül a nagy katalógus, hogy az egész égboltot lefényképezve, azért nem mind a 100 milliárdot, az már csak úgy szorzás meg extrapoláció, de nagyon sokat feltérképeznek, épp most folynak az ilyen típusú mérések. Mindenesetre, ez is érdekes, lehet ezen vitatkozni, egy galaxisban átlag 100 milliárd csillag van, és pont körülbelül 100 milliárd galaxis látunk. Hogy ez vajon véletlen vagy nem véletlen, ez erről majd a legvégén lesz egy kicsit szó. Mit jósoltak 1920-ban? Hát a jövőben még nagyobb távcsövek fognak épülni. Majd egyszer föl fogják állítani havajba 9 méter átmerőt, vagy még nagyobb távcsöveket, 90 méter átmerőt, és egyre messzebbre látunk. Most akkor két lehetőség van. Vagy ez a világkép folytatódik, egyre, mint ahogy itt ezen a modellen lehetett látni, egyre messzebbre nézünk, és ugyanaz folytatódik, tehát egyenletesen be van pöttyözve a világ galaxisokkal. Vagy megismétlődik ez a sztori, hogy észreveszünk, hogy egy idő után a galaxisokból nincs több, egy távolság után, és akkor rájövünk, hogy a galaxisok egy nagy kupacot alkotnak, aztán sokáig nincs semmi. Aztán azon túl észreveszünk egy másik ilyen kupacot, tehát ez a hierarchikus világ, amit itt a csillagok és a galaxisok szintjén láttunk, ez fog ismétlődni a jövőben, és akkor ezt megint lehet folytatni sokáig. Akkor a kupacok kupacai, a kupacok kupacainak a még kupacai, és van még néhány görög meg latin szó, el lehet ezeket újabb dolgoknak nevezni, a tejút után például be lehet vezetni az alkohol köz, meg egyéb ilyen jellegű fogalmakat, és akkor egyre nagyobb valamiket fogunk így elnevezni. Tehát ez a két lehetőség van, hogy vagy egyenletes innentől a galaxisoktól kezdve, vagy pedig ez a hierarchikus, valami a halmazok halmaza, és azoknak a halmaza egy épül tovább. És akkor így néznek ki valahogy, hogy itt van a galaxis, azok, hogy alkotnak egy nagyobb halmazt, akkor ilyenek még nagyobbat, azok még nagyobbat, aztán mehetünk tovább. Ma ezt tanították nekem 1970 környékén az iskolában. Ez azt jelenteni, hogy nem tudom, hogy akarnának az emberek csillagásznak menni. Igen, unalmas lenne, hogyha akár ennek a két extrapolációnak akármelyike folytatódna, vagy ugyanazt fogjuk felfedni sokáig, vagy pedig egyre nagyobb kupacokat, egyre nagyobb kupacokat, Ez körülbelül úgy néz ki, mint a Kódex másoló műhelynek az 500 éves terve 1450 környékén. Mit is fogunk itt a következő 500 évben másolni, miközben Gutenberg meg már öntötte a betűket. Tehát 1920-ban körülbelül ilyen helyzetben volt a csillagászat és a világképnek a konstrukciója, mert a sztori még csak most kezdődött. 1929-ben Hubble megmérte a galaxisoknak a mozgását, és rájött arra, hogy minden galaxis távolodik tőlünk. A történet természetesen egy kicsit cifrább. Közben 1915-ben Einstein itt a táblán megalkotta az általános relativitás elméletet. Az általános relativitás elméletből az jött ki, hogy a galaxisok távolodnak, vagy közelednek. Az nem jött ki, hogy állnak. Mit csinált Einstein, majd erről megint részletesen lesz később szó? Hát övé az elmélet, akkor módosította. Mert hogy ő azt tanulta, hogy a távoli pöttyök állnak az égen. Megalkotta az új, a newtoniánál modernebb gravitáció elméletet, azt remélve, hogy ez nem lesz ellentmondásban a csillagászati világképpen. A 19. században összegyűlt egy csomó ilyen paradoxon. Az egyik az, ami volt, amiről eddig már beszéltünk, hogy miért nem húzza össze a gravitáció a végtelen világnak a sok-sok pöttyét egy kupacba, hogyha végtelen ideje létezik. De összegyűlt egy csomó másik termodinamikai, optikai, mindenféle paradoxon, Olbers meg egyebek. Ez már kezdte zavarni a tudósokat a 20. század elejére. Einstein, amikor más okból megalkotta a gravitáció elméletét, akkor azt gondolta, hogy abból majd kijön egy olyan világmodell, ami nincs ellentmondásban. A fizika meg a csillagászat, akkor most már barátságban élhet egymással. Kiszámolt, és nem jött ki. Azt mondta, akkor rossz a fizika elméletem. Ő elég ügyes volt, és tudta úgy módosítani a fizika elméletet, hogy mindaz, ami jó tulajdonsága megvolt az elméletnek, az megmaradt, de hozzáillesztett még egy kis pici tagot, és azzal le tudott írni egy olyan világot, ami megfelelt a Bruno-féle modellnek, tehát ennek, hogy a világ egyenletesen be van népesítve galaxisokkal, és ez az általános relativitás elmélet módosított fizikájával összhangban volt. Utána viszont hamarosan megmutatták, hogy ez matematikailag instabil. Tehát, hogyha ebben a világban valakit eltűszenti magát az egyik galaxison, akkor az gyorsan elkezd távolodni, és az egész így összeomlik. Egyik helyen összesűrűsödik, másik helyen szétmegy. Tehát ez nem a legjobb modell. Lehet, hogy egy pillanatra igaz lenne, de elég egy bolha köhögése, és már is instabil. Einstein ezért vonakodva, de elkezdte visszavonni ezt a módosítását. Ugyanakkor közben az eredeti módosítatlan egyenleteknek egy Friedman nevű orosz meteorológus előállította a megoldásait, azok viszont táguló vagy összeomló világot írtak le. Elküldte Einsteinnek, Einstein azt mondta, hogy marhasság, betette a fiókba. Azt mondta pontosan majd, lehet, hogy ez matematikailag kijön, de ez nyilvánvalóan nem írja le a való világot, hiszen a való világban ott állnak az égen az objektumok. Akkor, amikor kiderült, hogy egyrészt a modell instabil, másrészt pedig Hubble felfedezte, hogy ténylegesen mozognak a galaxisok, akkor elővették Lemács nevű belga tudósnak a javaslatára, elővették a Friedman-féle modelleket, sajnos Friedman ezt már nem érte meg, mert egy expedícióban meghalt. Tehát akkor megnézték, és kiderült, hogy ez a mozgás, amit Hubble felfedezett, ez megfelel annak, amit Friedman kiszámolt, és akkor Einstein azt mondta, hogy nagy tévedés volt, amit ő csinált, hogy módosított az egyenletet, nem kellett volna módosítani. Ebben tévedett, mert most nemrég kiderült, hogy abban tévedett, hogy tévedett, tehát módosítani kell az egyenleteit, de a módosított egyenletekből is kijön a táguló világ. Tehát abban tévedett, hogy álló, statikus világot akart leírni, de hogy az eredeti egyenleteit módosítani kellett, abban nem tévedett, de a módosítottból is kijönne ez a táguló világ. Na itt van akkor a nevezetes Hubble törvény, ami azt mondja, hogy a tőlünk R távolságban levő objektum az V sebességgel mozog, és ez a kettő arányos egymással. Hát akkor ismét rettentően büszke vagyok magamra, én vagyok a világ közepe. Minden objektum tőlem távolodik, hogy miért utálnak ennyire, ezt nem tudom, de minden esetre tőlem távolodik mindenki, és ugye minél messze van, annál gyorsabban szalad, ugye közelről nem vagyok ennyire taszító, de amíg messze van, már nagyon akar szétszaladni. Minden esetre látszik a képből, hogy én vagyok középen. Hát nagyon, mondjuk a énen most akkor a mi galaxisunkat kell érteni. Hát ez itt a Isten kedvenc galaxisa, és akkor innen megy szét minden. De lehet, hogy ezt is meg lehet oldani demokratikusan. Ugye Kopernikusz környékén már fölmerült ez a probléma, hogy többféleképpen lehet ezt interpretálni. Nézzük meg ezt az ábrát. Itt vagyok én, te ő. Én magamhoz képest állok, tehát tőlem erre fele távolodsz ilyen sebességgel, ő meg arra fele távolodik. Ha én átülök a te koordinátorrendszeredbe, akkor te ülsz magadba, én ennek a sebességvektornak az ellentetjével távolodom, ki lehet számolni, hogy te hozzád képest ő milyen sebességgel mozog, és kiderül, ez egyszerű vektorgeometria, hogy ő tőled így radiálisan fog távolodni, mégpedig a Hubble törvénynek megfelelő sebességgel. És ha átülünk az ő koordináta rendszerébe, akkor ő hozzá képest én ennek a sebességvektornak az ellentetjével távolodom, te pedig ennek a sebességvektornak az ellentetjével, és ő is a Hubble törvényt látja igaznak. És hogyha a nyelvtanban még lenne én terén kívül további újabb személy, akkor még lehetne néhány ilyen galaxist rajzolni. A Hubble törvény az olyan, hogy mindegyik megfigyelő ugyanolyan jellegű világot lát maga körül. Hogyha ide az lenne írva, hogy V egyenlő H-szor R négyzet, vagy négyzetgyöker, vagy valami egészen más, akkor nem lenne ez a helyzet. Akkor a világnak ténylegesen lenne közepe. Ezt matematikailag be lehet látni, hogy ha olyan világot akarunk látni, amely mozgásban van, de mindegyik megfigyelő ugyanolyannak látja maga körül, akkor ezt a képletet kell fölírni. És mit az Isten Hubble pont ezt találta, ezért ezt lehet úgy interpretálni, hogy a világnak nincs közepe, és mindegyik megfigyelő maga körül így látja. Most ennek a mozgásnak a sebessége az időben változhat. Ez azt jelenti, hogy a Hubble állandó az nem állandó, majd erről részletesen lesz később szó, nem állandó, hanem időben válandó, egy adott pillanatban állandó. Lehet, hogy korábban gyorsabban tágult a világ, később lassabban, vagy fordítva ez is elképzelhető. Mindenki távolodik mindenkitől. Ez ismét a Bruno-féle kozmikus demokrácia, de nem egy nyugvó, hanem egy táguló, egy mozgó világban. Azért van egy probléma. Megtanultuk Newtontól, hogy a fizikai törvények inercia rendszerekben érvényesek. Tegyük fel, hogy én inercia rendszerben vagyok, hát akkor itt jól működik a newtoni fizika. Hogyha a te sebességed nem állandó hozzám képest, hanem gyorsulsz, akkor ha én átülök a te koordinátorrendszeredbe, az olyan, mintha fölülnék a gyorsuló vonatra. A gyorsuló vonaton ilyen furcsa dolgokat észlelek, tehetetlenség erőt, centrifugális erőt, meg mindenfélét. A gyorsuló koordinátorrendszerben mások a fizikai törvények, az nem inercia rendszer. Ezért akkor ezek között, az egymáshoz képest gyorsuló galaxisok között van egy kitüntetett, az, amelyik inercia rendszer. Tehát visszatérnénk megint arra a helyzetre, ami kitüntetne a sok közül egyet, és nem működne a Bruno-féle kozmikus demokrácia. Egészen döbbenetes, hogy az Einstein-féle általános relativitás elmélet, ami matematikailag jó bonyolult, igen röviden úgy lehet összefoglalni, hogy ez a modell igaz. Tehát Newtonnak nincs igaza abban, hogy az inercia rendszerek hogy viselkednek. Ezek egymáshoz képest gyorsuló megfigyelők, mindegyike külön-külön inercia rendszerben él, mert nincs az egész világot belengő nagy inercia rendszer, hanem sok kicsi külön inercia rendszer van. Erre megint lehet mondani egy hasonlatot. Tessék elképzelni, hogy a Földet föltérképezzük. Erről a szobáról készül egy térkép, akkor nagy képiség lenne figyelembe venni a Föld gömbölyűségét, és akkor itt a sarkoknál mindenféle gömbháromszögökkel számolni. Hát ez pont jó az euklideszi geometria. A Földnek tetszőleges ilyen 10 méteres részét kiválóan le lehet írni az euklideszi geometriával, lehet mindjárt csinálni térképet. De azokat nem lehet összeilleszteni egy hatalmas euklideszi síkká, mert a Föld gömbölyű. Tehát a helyi kis euklideszi geometriák nem állnak össze az egész felületnek a nagy euklideszi geometriájával, mert ez görbült. Az általános relativitás elmélet nulla matematikával annyit mond, hogy a helyi inercia rendszerek azok vannak, de a helyi inercia rendszerekben nem lehet egy globális, az egész világot lefedő inercia rendszert alkotni, mert a világ nem olyan. Ez, amit ugye nagyképpen vagy analógiásan úgy hívunk, hogy a téridő görbült. Okay. Tehát ahogy a Föld felülete görbült és a helyi euklideszi geometriák nem állnak össze egy nagy euklideszi geometriával, úgy akkor a helyi inercia rendszerek nem állnak össze egy nagyja. Mindenesetre ennek segítségével, hogyha az általános relativitás elméletből számoljuk ezeket a mozgásokat, akkor ugyanazokat kapjuk, mint ezzel a nagyon egyszerű rajzolható vagy kiszámolható modellel. Tehát érvényes kísérleti tapasztalat és a legmodernebb fizika az általános relativitás elmélet szerint érvényes a Bruno-féle kozmikus demokrácia, csak éppen mindenki távolodik egymástól. És akkor az ember utólag azt mondja, hogy hát persze. Utólag mindenki azt mondja, hogy hát persze. Hát miért nem vették ezt korábban észre? Hát micsoda hülyék voltak itt az őseik, hogy nem tudtak róla. Newton már megmondta, hogy a tömegvonzás miatt az égitestek vonzák, nem is össze kéne esniük. Hát mit jelentene az, hogy álló csillagok vannak? Mint hogyha a kövek itt lebegnének a levegőbe. De a kövek ezt nem szokták csinálni. Vagy esnek lefelé, vagy éppen röpülnek föl, vagy esetleg felé. Nem mondjuk, maradjunk függőlegesen. Vagy esik lefelé, vagy megy fölfelé. A galaxisok pont azt csinálják. Egymáshoz képest röpülnek szét. Vagy esetleg megállnak és visszaesnek. Lebegni nem fognak. A gravitációhatással testek nem lebegnek. Hát ezt eddig is mondhatta volna valaki, utólag persze könnyű okosnak lenni. Mert a kő sem áll meg a levegőben, hát akkor a galaxisok is ezt csinálják. Vagy zuhannak, vagy szétrepülnek. Ezért ez a világkép most már nem lehet állandó. Nem lehet mindig az a helyzet, hogy adott távolságban lebegnek egymáshoz képest a testek. Ha szétrepülnek, akkor meg lehet kérdezni, hogy voltak egymáshoz közelebb. És ha közelebb voltak, akkor esetleg lehetek valamikor nulla távolságban találkoztak, vagy valahol együtt jöttek. Próbáljuk lejátszani visszafelé ezt a filmet. Te tőlem mondjuk R távolságra vagy, akkor Hubble törvénye szerint V egy sebességgel mozogsz, tehát úgy kell kiszámítani, Hubble állandóval megszorzod az R-et. Mennyi idő alatt tetted meg ezt az utat? Hát a távolságot el kell osztani a sebességgel. A sebesség az H-szor, hát akkor egyszer H, egy per H. A másik az kétszer akkor a távolságban van, de a Hubble törvény szerint kétszer akkor a sebességgel mozog. Mennyi idővel ezelőtt volt itt? Hát a kétszer akkor a utat a kétszer akkor a sebességgel kell elosztani, ott is egy per H jön ki. Aki 42-szer olyan messze volt, az 42-szer olyan sebességgel mozog, 42-szer nagyobb utat kell, 42-szer nagyobb sebességgel, ott is egy per H jön ki. Az egy per H-t azt ki lehet számolítani, a H-t meg lehet mérni, Hubble megmérte, azóta pontosabban megmérték. Azóta Hubble állandó az egy ilyen izgalmas görbe alapján változik, de ez nem azt jelenti, hogy időben változik, hanem a mérések finomodtak. Ma azt mondjuk, hogy az egy per H az olyan tizenvalahány milliárd év. Tehát tizenvalahány milliárd évvel ezelőtt mindenki itt volt. Hát akkor szaladtál el, te meg ő, meg mindenki más innen. Amikor ezt a fóliát írtam, akkor még 15 volt, most már azt mondjuk, hogy 13,7 milliárd év, nem egyszerűen pontosabb mérés, a COBE és a MET műholdnak köszönhetően most már pontosabban tudjuk az adatot, 10-valahány milliárd évvel ezelőtt minden galaxis itt volt egy kupacban, azóta szanaszét szaladnak. Ez volt a nagy boom, tehát így nézett ki a dolog. Na most itt rögtön el kell mondani mindjárt még egy dolgot, amit sokan félre szoktak érteni, de hogy olyan, mint a film nagyítása, egyre nagyobb így a világ. Képzeljük el, hogyha itt van két galaxis, múlik az idő, nagyítsuk a filmet. Egyre nagyobbak, és egyre nagyobb köztük a távolság. De arányaiban ez ugyanolyan kép, mint a másik. Megyünk visszafele az időben, akkor kisebbek voltak, és közelebb. Mikor érnek össze? Sose. Mert mindig maradt köztünk meg föltávolság. Ha fénykép nagyítás lenne, akkor azzal nem lehetne elérni, azt, hogy összeérjenek. Na, de nem ez a helyzet. Bizonyára többen már sokszor hallották azt a sztori, de nem állom meg, hogy ne mondjam el. Woody Allennek a Annie Hall című filmjében van, ő ott Brooklynban a hullámvasút tövében, és szomorkodik. Kérdezik tőle, hogy miért szomorkodsz? Hát most olvastam, hogy a világegyetem tágul. Akkor Brooklyn is tágul, és én is tágulok. Meg lehet nyugtatni, hogy jelent, hogy világegyetem tágul, de Brooklyn nem tágul, és ő sem tágul. A helyi objektumokra nem érvényes ez a globális tágulás. A helyi objektumokat helyi erők tartják össze. Elektromos, kvantummechanika és stb. Jellegű erők. Még a naprendszer sem tágul, sőt a galaxis sem. Ezeket mind helyi erők tartják össze. Nagyban globálisan az egész univerzum tágul, és akkor úgy kell elképzelni ezeket, hogy a galaxisok mérete állandó, tehát miközben tágul a világ, akkor az adott méretű galaxisok között egyre nő az űr. De ha visszafele megyünk, akkor egy idő után összeütköznek. Okay. Ez azt jelenti, hogy ez a bizonyos idő, amit itt kiszámítom, hogy kb. Mikor voltak itt, az nem úgy képzelendő el, hogy akkor a film egyre kisebb volt, hanem hogy valamikor, ha megyünk visszafelé, játsszuk a filmet, akkor egyszer csak elérkezünk egy olyan pillanathoz, amikor összeértek a galaxisok. Hát ha megyünk tovább, akkor nyilván összekeveredik az anyaguk. Előrefele úgy kell elképzelni, hogy valami közös masszából akkor szakadtak szét. Ez azt jelenti, hogy a világ más volt. Egyrészt az összenyomódó gáz az melegebb, a világ valamikor forró volt. Egyrészt. Másrészt nagyon más állapotban. Most úgy néz ki, hogy vannak nagy anyagszigetek, és köztük ott a nagy semmi. Régen nem ilyen volt. Homogén módon, egyenletesen vagy nem egyenletesen, de összeérően kitöltötte az anyag a világet. Nem voltak ilyen nagy vákummal töltött lukak a világban, mint most. Ez azt jelenti, hogy a világ más volt. Ha a világ más volt, akkor története van. Ez új esemény. Eddig vagy statikus világban gondolkodtak, vagy stacionárisban. A statikus azt jelenti, hogy mindenki áll. A stacionáris azt jelenti, hogy jár az óramű. Az óramű megy körbe, ott nem történnek minőségi dolgok. A hetedik óra ugyanolyan, mint az első, ha eltekintünk a fogaskerekek kopásától. Tehát mindig ugyanúgy megy, nem gondolja meg magát, és nem fog a hetedik órába száguldani a mutató. Tehát egy stacionáris világnak nincs története. Nyilván el lehet kezdeni egy adott pillanatban meg be lehet zárni, de az nem a történet, ez tartozik egy külső beavatkozás. Egy ilyen világnak, mint aminek a világképe most alakul ki, ebben a világban az anyag most bizonyos állapotban van, korábban meg megint nagyon más állapotban volt, később meg nyilván megint valami másfél állapotban. Ebben történet van, a történetet azt lehet rekonstruálni. Minek alapján? A fizikai törvények alapján, amiket meg lehet ismerni. Ez a világ, ez nem állandó, ez időben más, változik és fejlődik. Hogyha fejlődésen most azt kell érteni, hogy egyre jobb lesz, azt nem biztos, hogy kell érteni, lásd a politikát, meg egyebek, de mindesetre a fejlődött olyan értelemben, hogy egyik fajta állapotból egy másik állapotúba változott. Ma mindenféle érdekes dolog van itt a világban. Vannak atomok, csillagászok, bolygók, meg egyéb ilyen jópofa dolgok, amibák, de ezek korábban nem voltak. Amikor a galaxisok anyaga egymásba ért, akkor biztos nem voltak itt bolygók, meg biztos nem voltak csillagászok. Ezért ezek a bonyolult struktúrák, ezek a kezdeti anyagból valahogy kialakultak. Ennek a kialakulásnak, ennek az evolúciónak, ennek a fejlődésnek a törvényeit is lehet követni. Az anyagnak az általános törvényszerűségeiből, a fizika alaptörvényeiből, az elemi részecskékből, illetve a belülük felépülő bonyolultabb struktúráknak a Földön megismerhető törvényeiből lehet rekonstruálni ezeket a történeteket, és megérthető. És ennek alapján, hogyha minden jól megy, akkor sikerül ebbe a nagy képbe beleilleszteni, de az elején mondtam, beleilleszteni a helyi objektumoknak, galaxisoknak, csillagoknak, bolygóknak, élőlényeknek, a kialakulásának a történetét. A kialakulása magával hozza azt is, hogy azt is megértjük, hogy miért olyan. Miért nem kétszer akkor a mint egy ember, vagy mint egy bolygó, stb. Ilyen jellegű dolgok, azok triviálisak, de lehet rá válaszolni. Mert hogyha tudjuk, hogy melyik hogy alakult ki, akkor az is kijön, hogy mekkora. Meg hogy milyen sűrűn vannak. Hogy mekkora az atom, és hányszor akkor az ember, mint egy atom? Hányszor akkor egy csillag, mint egy ember? Kiderül, hogy pont ugyanannyiszor. Az ember annyiszor nagyobb az atomnál, mint a nap az embernél. Például ilyen izgalmas dolgokat, ezt mind le lehet vezetni matematikailag. Hogyha ismerjük az alaptörvényeket és ezeket. Ez a modern válasz arra, a régi kérdés, hogy miért ilyen a világ. Mert története van, és a korábbi állapotokból kifejlődött ilyenni, amilyen. Kezdetben volt ez a furcsa, szinguláris, végtelen sűrű, végtelen meleg állapot, amit külön lehet vizsgálgatni, és lehet rajta töprengeni, de abból lehet követni a történetet. Ez egy olyan világkép, ami újra összhangban van a fizikával, ahogy azt Einstein óhajtotta a saját 1917-es modellével, de ez most már tényleg összhangban van a modern fizikával, a kvantumelméletem, meg egyebek, amik a 20. században alakultak ki, és a többi természettudománnyal is. Itt most már nincsenek olyan problémák, azért menet közben volt egy korszak, amikor az jött ki, hogy a csillag 100 milliárd éves, míg a világ csak 17 milliárd éves, ez kicsit nehezen fért volna ebben. Most már nincs, most már egy összhangba jöttek ezek a részeredmények. Tudjuk, hogy a Föld hány éves, az jött ki, hogy a Föld fiatalabb a világegyetemnél, ennek tudunk örülni. A legrégebbi emberi lehet az még annál is fiatalabb, szóval összejöttek az időskálák is. Beleillik az egész világegyetemnek a történetébe, sok helyi objektumnak a története. És éppen ezért lehet ez a világkép. Ez nem csak a kozmológia, nem csak az univerzumnak vagy a csillagászatnak egy modellje, hanem az egész természettudományos világképnek a kerete. És ez a világkép most már nem csak térben tágul, hanem időben is. Mert hogy van értelme most már időről beszélni. Egy olyan világban, ami mindig ugyanazt csinálját, akkor egyszer megismertem, akkor az mindig olyan. Most értelme van a múltról meg a jövőről gondolkodni, és az egyik állapotból a másikba való átfejlődésnek a szabályain, az evolúciónak a mienségén is töprengeni. Tehát megismerhetjük a világ múltját, és a múltjából megmagyarázhatjuk a jelenét. És a jelenéből extrapolálhatunk a jövőjére is. Honnan ismerhetjük meg a kezdeti állapotnak a törvényeit? Hát a laboratóriumban létrehozhatjuk azt a forró anyagot, ami annak idején az egész világegyetemet kitöltötte, most nyilván nem olyan nagyban, hanem kicsiben, elemi részecskék összelövöldözésével létrehozhatunk nagy hőmérsékletű, nagy energiájú anyagot, annak megismerjük a törvényeit, vannak számítógépeink, vannak matematikáink, annak segítségével ki tudjuk számítani, hogy milyen lehetett annak idején a világ, és mik történhettek. Pillanatnyilag a laboratóriumból körülbelül 1 milliószor 1 milliárd, tehát 10-15 Kelvin hőmérsékletig ismerjük az anyagot. Formailag az jött ki, hogy végtelen volt a hőmérséklet, tehát akkor még végtelen sok egyre nagyobb gyorsítót kell építeni, hogy egyre az ugye még több dollár kell, hogy megismerhessük az anyagnak a nulla pillanathoz egyre közelebbi tulajdonságait, és akkor ezt is ki tudjuk számolni, hogy milyen volt a világ. Ez egy pillanatra megint emlékezted a kódex másoló műhelyezt, ugye? Amikor az ember a tudomány pillanatnyi állását, vagy az egyik fejlődését extrapolálja, egyre nagyobb társadalmak, egyre nagyobb világban ugyanazt látjuk, hát építsünk egyre nagyobb gyorsítókat, és akkor egyre újabb jellemű részecskéket fedünk fel, ugyanolyan unalmas. Ez arra jó, hogy ne jöjjenek az okos emberek fizikusnak. Éppen ezért a fizikusok mindig más modellt találnak ki. Nem így megy tovább, majd az utolsó előadás akkor lesz arról szó, hogy most már nem így gondoljuk, hogy ha még nagyobb laboratóriumokat építünk, akkor még nagyobb hőmérsékleten, még újabb elemi részecskéket találunk, és akkor azoknál majd ismétlődik a sztori, és egyre közelebb jutunk a nullához, egészen más várható. Szóval lesznek minőségi változások is. Minden esetre ennek alapján rekonstruálhatjuk valamennyire a történetet. Most itt le van írva, nem akarom elmondani, hiszen erről fog szólni az egész előadássorozat, hogy a jelenlegi fizikai törvények, meg ennek az általános képnek a segítségével a részleteket ki tudjuk számítani. Korábban ilyen volt az anyag, tágult, hűlt, mi történt vele. Mindesetre még egy nagyon fontos dolgot itt meg kell említeni. Kezdetben a forró anyag egyenletes, nincsenek benne struktúrák. A táguló és hűlő anyagban kialakulnak a struktúrák. Ahogy a vízpára, amikor kitágul, lehűl és lecsapódik, és akkor vízcseppek lesznek, és itt van víz itt mellette, nincs ott meg megint egy újabb vízcsepp, vagy esetleg hópehelyek, érdekes struktúrák alakulnak ki. A táguló és hűlő világegyetemben a kezdeti forró anyagból kialakultak helyi struktúrák, először atommagok, aztán atomok, aztán később gázfelhők, csillagok, bolygók, tehát a táguló hűlővilág egyre bonyolultabb részstruktúrákra tagozódott, és ezeknek a szabályait, eloszlását, mienségét, ezt megint csak, hogyha jól csináljuk, akkor le tudjuk vezetni az általános törvényekből. És most ezt csináljuk, tehát így alakul ki az általános természettudományi világkép, hogy a nagybum kozmológiából például kiszámolták azt, hogy melyik atommagból mennyi van. És abból lehet tudni, hogy például miért van az, hogy a páratlan tömegszámú atomokból sokkal kevesebb van, mint a párosból. Ezt kísérletileg kimérték a földi kőzetekben, meg a csillagközi gázfelhőkben, hogy melyik atomból mennyi van, és ilyen furcsa fűrészfogat kaptak, hogy aminek páros a rendszáma, abból több van. Páratlanból meg kevesebb. Ma ezt már értjük, le tudjuk vezetni, meg tudjuk magyarázni, hogy keletkeztek ezek, és akkor melyikből mennyi van, és miért. Ilyen értelemben a furcsa kísérleti tapasztalatokat ezzel a történettel meg tudjuk magyarázni. Tehát ma el tudjuk magyarázni a történetet, föl tudunk nézni, és akkor a sztorinak persze nyilván az a vége, hogyha részletében végigszámoljuk, hogy a végén itt vagyunk, mi mind jelentés koronája, körülnézünk, és büszkén rekonstruáljuk a történetet. A kérdés az volt az elején, hogy tágul a világképünk, most térben, időben is most már milliárd évekre, milliárd évekre járunk, vajon meddig tágulhat még tovább? Az a gond, hogyha messzire nézünk, akkor a messzi múltból jön a fény, de túlságosan messzire akkor nem nézhetünk, mert a múlt egyszer csak véget ér. 13,7 milliárd évvel ezelőtt vége van a világnak, vagy az eleje van, 30 milliárd éves fényt nem láthatunk, ha fejre állunk akkor se. Pontosabban láthatunk, hogyha még várunk egy pár milliárd évet. Ez egyelőre pénzügyi okból nem nagyon lehetséges. Mindesetre 13,7 milliárd fényévről messzebbről nem jöhetett még fényjel, mert ugye mióta a világ jön a fény, de ennél messzebb elvileg se láthatunk. Ez olyan, mintha valaki annak idején nagy földrajzi felfedezések korában közölte volna, hogy ő pedig akkor is messzebbre akar Európától hajózni, ugye összeveszett a kedvesét, hogy jó messzire akar menni, 30 ezer kilométer távolságra hajózni. Hát a Földön 20 ezer kilométernél messzebbre nem lehet hajózni, mert innen az ellenpólusig pont 20 ezer kilométer távolság, hogyha 30 ezerig hajózik, akkor már közeledik a nem kívánt hölgyhöz. Lehet persze a cangba menni így, és akkor akármennyit kanyaroghat, és akkor megtehet 30 ezer, de messzebb nem lesz, mint 20 ezer, mert hát ilyen a világ. Ugyanígy, hiába akarok messzebbre látni, mint 15 milliárd fényév, nem fogok messzebbre látni. Ez viszont azt jelenti, hogy az eddig folyamatosan méretében táguló világkép egyszer csak egy horizontba ütközik. Nem fogunk messzebbre látni. Most már majdnem olyan messzire. Hát meddig látunk? Mai nagy távcsövek már ilyen 10-12 milliárd fényévre látnak. Igen, mióta ezt írtam, azóta már változott az adat. Tehát jó messzire, a legtávolabbi objektum, aminek a fénye megérkezik, az már majdnem ott van, ami az elvi határ. Mit látunk? Hát egy ideig még azt látjuk, hogy vannak galaxisok, meg galaxis halmazok, meg halmazok, meg egyebek, és az egész úgy lassan tágul. Ez olyan Bruno-szerű. Lehet következtetni, hogy mit látunk még, hogyha majd messzebbre fogunk nyúlni. Tessék elképzelni ezt a világot, mivel földrajzi felfedezések korában vagyunk, itt laktak az emberek, és akkor felfedezték mondjuk, ez nem a föld, hanem az X bolygó, és akkor itt látták a két fő bolygót, itt szárnyos emberek voltak, itt volt bálnafészek a fán, meg egyébben izgalmas dolgok, és akkor mire gondolnak, eddig ennyi részt fedeztek fel a bolygójukból, hát itt is biztos sok furcsa dolog várható még. Ellenben a Földön az történt, hogy itt voltak emberek, elmentek, itt is embereket látok, ott is emberek, ott is. Hát nem túl valószínű, hogy itt laknak a liliputiak meg a kutyafejűek. Hiszen az eddigi részen úgy nagyjából ugyanolyan volt a világ. Éppen ezért az eddigi tapasztalat alapján azt mondhatjuk, hogy jó, hát most 8 milliárd fényévig látunk, 15-ig láthatunk. Hát a hátralévő részben valószínűleg ugyanazt fogjuk látni, mint a közbenső részen, akkor megint egy kicsit unalmas a dolog. Na de mégsem. Ugyanis, ugye, tehát akkor itt sem lesznek kutyafejűek az a extrapoláció. No de, hogyha mi messzire nézünk, akkor a múltba látunk. Ez ugye a földrajzi felfedezésnél nem túlságosan volt releváns. Ezért, hogyha idáig nézek, akkor 10 milliárd évvel ezelőtti eseményeket látok itt, meg mondjuk 13 milliárd. Ha elég messzire látok, akkor olyan messzire visszanézek a múltba, amikor még nem alakultak ki például a csillagok, meg a galaxisok. Tehát ez minden különbözik a sima földrajzi felfedezést, ami egy ilyen szinkronikus, tehát az adott pillanatbeli állapotot deríti föl, ami mindenhol egyforma, mondjuk a Földön, hogy ez egyben a múltba való visszanézés. Tehát nem a pillanatnyi jelenbeli állapotát nézem meg a távoli dolgoknak, annak a múltbeli. Nézzétek, egy ilyen fénykúpon nézek visszafelé a múltba. Éppen ezért azt várja az ember, mivel a világ nem állandó, látnak, hogy fejlődik és változik, hogyha nagyon messzire nézek, akkor nem látok csillagot. Tehát akkor most tessék elkezdeni, ezt kell mondani a pénzembereknek. Hagyjatok marhasok pénzt, építek rettentő nagy távcsövet. Olyan messzire nézek, hogy nem látok vele semmit. És ha nem látok vele semmit a nagy távcsővel, akkor kapom a Nobel-díjat. Hát nem hiszem, hogy erre adnak pénzt. Akkor mit kell csinálni? Hál' Istennek a csillagászok azok értenek a fizikához, és együtt dolgoznak a fizikusokkal. A fizikusok azt mondják, hogy akkor, amikor még nem voltak csillagok, az anyag más állapotban volt, és akkor is bocsátott ki sugárzást, csak hát éppen nem olyat, mint a látható fény. Hát akkor nem látható fényre érzékeny távcsöveket kell építeni, hanem például a Kobe nevű rádióhullámdetektort, hogy azt kell fölönni a légkör fölé, mert a légkör elnyeli a rádióhullámokat, és azzal kell megnézni, hogy onnan messziről milyen sugárzás érkezik. Tehát amikor még nem voltak csillagok, akkor az anyag másik állapotát elméletileg kiszámolom, megnézem, hogy akkor annak milyen jelei vannak, és olyan masinát kell építeni, és tényleg adnak érte Nobel-díjat. Ugye, tehát ezt is meg lehet csinálni. Tehát, ha eléggé messzire nézünk, és nem látunk semmit, akkor jó, akkor ott nem csillagok voltak, hanem volt valami más. Ma már ott is vannak csillagok, feltéve, hogyha ma már szónak van értelme, amit a relativitás semmit kicsit kétségesítesz, de ma már ott is vannak, csak azoknak a fény az majd csak 20 milliárd év múlva fog ideérni. Hogy lehet még messzebbre nézni? Hát ugye, amikor elég messzire néztünk, akkor megláttuk a háttérsugárzást, amiről majd részletesen az szól. Ez az ősi forró anyag meg a fénye. Ez nagyon régen volt. 300 és 400 ezer évvel a nagy bum után körülbelül akkorról származik. Most már 13 milliárd év telt el. Ugye annak egy ezred része a 13 millió, és akkor még azt tovább csökkentjük századára, akkor kapunk 100 ezer évet. Tehát az nem túlságosan sok ahhoz képest, a világ egyetlen igencsak ifjúkora, és akkorról származik az a sugárzás, amit a Kobe meg egyebek tapasztaltak, tehát ez a háttérsugárzás. Na most nyilván nem csak azt kell csinálni, hogy észreljük a sugárzást, hanem annak a fényét analizáljuk. Amikor itt fényképet csinálnak, akkor sem arról van szó, hogy fotonokat detektálok, hanem a struktúrát, amit ezek a fotonok hoznak, azt óhajtom rögzíteni, és akkor lehet tanulmányozni, hogy mit csinált az a néni ott a képen. Ugyanígy a háttérsugárzásnak a struktúráját felfedezve, azok az ábrák, amiket az elején mutattam, ezek arra utalnak, hogy milyenek voltak akkor a fizikai viszonyok, mit csinált az anyag akkor, milyen törvények szabták meg, és hogy fejlődött, és hogyha ezt a kezdő állapotot detektálom, akkor abból a fizikai törvények alapján ki tudom számítani, hogy később mit csinált, mondjuk ugyanez a detektor nem fogta fel ugyanennek az anyagnak a későbbi sugárzását, de abból ki tudom számítani, és ennek az utódanyagának, a mai galaxisoknak a viselkedését is meg tudom nézni, és ezzel például tudom ellenőrizni, hogy jól értem a fizikai törvényeket. Van egy régi fényképen, meg van egy mostani fényképen ugyanarról az emberről. Honnan tudom, hogy az ugyanaz az ember? Hát van némi tapasztalatom arról, hogy hogy néz ki egy gyerek, és hogy néz ki az felnőtt korában, hogyha elég sok ilyet tanulmányoztam. Hát itt is arról van szó, hogyha nagyon más lenne, akkor bizonyára rossz tapasztalataim vannak. Mondjuk, hogyha gyerekkorában egy fej van, felnőtt korában három, akkor biztos rosszul értem az emberi egyetfejlődést. Igaz? Vagy ez esetleg nem ugyanaz az objektum. Hát, hogyha jól lefényképeztem a múltbeli állapotot, meg a mostanit, a kettő között a számításaim jól összekötik a dolgot, és akkor jól értem a fizikát, és akkor esetleg lehet még messzebbre számolni múltba, jövőbe, meg egyéb irányokba is. Ez a kozmikus háttérsugárzás, tehát ez ennek a jele, egy nagyon régi pillanatnak a fényképe. Lehet-e még régebbre menni? Ennek külön elvi akadálya lesznek, majd erről beszélni fogunk. A kozmikus háttérsugárzás úgy működik, mint egy nagy radír. Tehát a véletlen korábbi állapotait megpróbálja elradírozni, olyan, mint egy kemence, hogy felforralja a világot, elpucolja a régebbi eseményeket, és akkor nem lehet kideríteni, mi volt mögötte. Egy ilyen, hogy kell mondani, ideális büntet, hogy a korábbi nyomokat eltüntetni. Na, de a fizikusok azért elég ügyesek. Kiderül, hogy nem mindent tudott eltüntetni a kozmikus háttérsugárzás, és a még korábbi eseményenek, ha nem is képszerűen, mint itt, azért a nyomait meg lehet találni. Például olyasmibe, hogy milyen arányban fordulnak elő a különböző atommagok. Annak a mérése az lehetséges, a csillagászatilag a csillagokban levő anyag, meg a csillagközi anyagnak az atommag eloszlását, azt meg tudjuk mérni, és a modelljeink alapján szintén matematikailag ki tudjuk számítani, hogyha így meg úgy fejlődött a világ annak idején, ott az első töredékpercekben, másodpercekben, akkor ma mit kéne látni, és ez például egy nagyon érzékeny teszt, és ennek segítségével a különböző ilyen kozmológiai fejlődés modellek között választani lehet. Még korábbra, hát akkor kell nézni másféle dolgokat. Például, amikor az anyag nagyon sűrű volt, nehéz elképzelni, ugye mindenki röhög azon, amikor a Star Trekben meg egyebekben az űrhajók összeütközésekor nagy robbanások vannak, remélem mindenki röhög, hiszen az űrben nem terjed a hang. De olyan, az ugye ez kell, hogy ne csak a fény lobbanjon, hanem robbanás. A űrüdőszél 2001, ami tudományosan hiteles és néma volt, az éppen azért marha unalmasok voltak az űrjelenetek, ott nem történt semmi, csak hogy mozogtak az izék. Hát azért vannak robbanások a mostani filmben, de hát ez tudományosan nem hiteles. Valamikor régen az anyag annyira sűrű volt, hogy egyszerűen hanghullámok járták át a sűrű anyagot. Annak a hanghullámoknak a nyomait szintén ki lehet mutatni a világegyetemben, hogy ott volt a könyvnek a címe, hogy a téridő ráncai. Hát ezeket a ráncokat találtak meg tulajdonképpen a későbbi háttérsugárzásban, hiszen azok nem a háttérsugárzásban keletkeztek, hanem a korábbi ráncok ráncolták össze a háttérsugárzást. Azzal még régebben néztünk, körülbelül az első milliómad másodperc belsejében. És hát azért még lesznek ötletei a tudósoknak, ugye mi a teendő, itt a recept, ismerd meg még jobban a forró anyagnak a fizikáját, számolt ki, hogy mi történt a nagy bum utáni pillanatokban, és számolt ki, hogy akkor annak a világegyetem későbbi fejlődése során milyen nyomai lettek. Aztán néz föl az égre. Stimmel vagy nem? Ha stimmel, akkor jó van, akkor lehet menni Stockholmba. Ha nem stimmel, akkor csinálj jobb fizikai elméletet, és gondolj egy, és ismerd meg még jobban a forró anyagnak a fizikáját. Így módon még végtelen sok lépést lehet tenni a egyre forróbb anyag felderítésére. Ez már megint kezd unalmas lépcsőmászásra válni, de természetesen a fizikusok még ravaszabbak, és ezt is majd aztán másképp csinálják, és újabb minőségi változások is lesznek. Minden esetre hiába nem fog tágulni méretében a világ, a belátható világegyetem, még ugye a méretünk, mert természetesen, hogyha az emberiség még több milliárd évig él, akkor egyre nagyobb világot fog belátni. Mert hogy a fény az egyre messzebbről is ideér, és egyre újabb dolgot fogunk látni. De hát a mi életünkben olyan gyorsan kitágult, hogy majdnem elérte az elvileg lehetséges határt a csillagászati észlelés, és ezért elégedetlenek vagyunk. Hú, hát ilyet soha többé semmiféle generáció nem fog megélni, mi hirtelen beláttuk az egész világot, mint amikor Magellán körüljött a Földet. Attól kezdve már nem lehet háromszor akkor a Földben gondolkodni, és még óriási ilyen Európának nagyobb kontinenseket elhelyezni ott a semmiben. Hát akkor ezzel a földgömbbel kellett gazdálkodni. Körülbelül ez történt a mi életünkben, viszont azért büszkék lehetünk, hogy jó, sokkal nagyobb világot nem láthatunk, de azt mélyebben meg fogjuk ismerni. A nulla környékén még nagyon sok ismeretlen fejezet van, amit ki tudunk deríteni, és minőségileg még izgalmas lehet, tehát sokkal nagyobb világot nem fogunk látni, de azt mélyebben és jobban meg fogjuk érteni. Az, hogy egyelőre hogy értjük meg ennek a történetét, mi történt eddig, és ebből mi következik, és ez hogy sikerült kideríteni, erről fognak szólni a következő adások. Köszönöm szépen a figyelmet!